Troika.
Tűrünk.
Tudunk.
Tagadunk.
Halász Glória,
Pál Zalán
és Bartyik Bálint műsora.
Csütörtöki napon a Jupiter órájában végy egy sötétkék színű szövetzacskót, és tedd bele a következőket. Zafír, ibolyaszirom, elefántszőr, mentalevél. Vetítsd rá a gondolataidat, a benned rejlő vágyakat. A recept alapján bárki, esetünkben a halak, elkészítheti asztrológiai amulettjét. Bár sokszor bevallatlanul, de a 21. század emberét is érdekli az ezoterika, az okkultizmus egy-egy ága. Miután mindent megmagyaráztunk, az irracionálistól várjuk a megoldást. A boszorkányok köztünk élnek. Vagy mégsem? A mágikus ismeretlenben barangol ma a trojka. Babonák és boszorkányok társaságában. Ajánlónk következik.
Az utcát járva arról faggattuk az embereket, mennyire babonásak, és mi a véleményük a boszorkányságról, illetve a boszorkányokról.
A sötétség. Most már annyiféle egyház van, most föltámadt a sátán ereje, és ez az igazság.
Hát akkor gratulálok, Magyarországon vannak kommunisták, és mindenki van, nem tök mindegy. Hát hülyék mindenütt van.
Hát én nem vagyok babonás, megmondom őszintén.
Én igen, én a fekete macska legyen, akkor mindjárt hátra lépek hármat, és köpök hármat, legalábbis én úgy tudom, hogy ezt kell csinálni. Tehát én babonás vagyok, nagyon.
Mai műsorunkban megszólal egy fiatal szakértő. Jelölt, az ELTE másodéves néprajz szakos hallgatója Gubica Eszter, akinek segítségével eloszlatjuk a ködöt a boszorkányok erdejében és a hallgatók elméjében.
A boszorkány az egy ilyen néphitbéli hiedelem alak. Pócs Éva, aki nagy szakértője ennek a témának, három csoportot különített el a magyar néphitben. Itt a természetfeletti lényeknek a csoportját ide tartozik például a kísértet, az átmeneti lényeket, például a farkasembert, és a természetfeletti képességekkel rendelkező embereket, így például a tátos, garabonciás diák és a boszorkány.
Meghívott vendégünk Abafi Cézár, a Magyarországi Boszorkány Szövetség szakrális vezetője, főpap és varázsló.
Ugye beszélgettem nagyon sok pappal. Míg egyénileg beszélget az ember, addig nézve, ha többen vannak, akkor már veszedelmesek. Ugye az is szóba került, hogy hát azért csak eltüzelgették a boszorkányokat. Most azt kell tudni, Magyarországon azért nem. Itt azért, hogy mondjam, logikusabban gondolkoztak az emberek. Itt is kivégeztek néhányat, de nem annyit közel sem, mint ott nyugaton. Spanyolországban vagy a Németalföldön. És ugye a pap mondta, hogy nem ők tüzelték el, meg nem ők, hanem ők csak ott voltak, meg mit tudom én, az állami hatóságot tüzelték. De hát az állami hatóságot ők mozgatták.
Milyen babonám van? Pókerben a Bubi 9-et mindig megjátszom.
Én nem vagyok babonás, nekem inkább kedvenc számom van. És hát ez a 12-es szám is, ahol lehet, ott próbálom azt a számot választani tételekben. Például vizsgálom.
Hülyeségnek tartom a babonákat, nekem nincsenek babonáim. Rituáléim azok lehet, hogy vannak. Például mindig kétszer ellenőrzöm, hogy bezártam-e az ajtót, meg hogy elzártam-e a gázt, pedig már elzártam, meg bezárom, és mégis.
Nem vagyok babonás egyáltalán.
A jó Istenbe hiszek. Babonában nem régebben hittem a horoszkóp. Mert azért van benne valami, de most már egyháztag lettem, és nem hiszem. Az ima erejébe abba hiszek.
Én vadász ember vagyok, és minden vadász babonás egy kicsikért, de még sose jött be. Például, hogyha egy vadásznak azt mondják, hogy sok szerencsét, meg jó vadászatot, akkor arra szoktam mondani, hogy nem vagyok én bányász, mert a bányászoknak szoktak jó szerencsét kívánni. Nekünk mást mondanak, de az nem mikrofonba való. Belemondjam?
Persze.
Szar a tarisznyába, vagy a kalapjába.
Én nem hiszek a babonánkban. Macskám van, fekete macskám van otthon. Úgyhogy én nem hiszek ebbe.
Ez érdekes, mert sportolok egyébként, és 13-as mezve szoktam játszani, de nem azért, mert babonás vagyok, hanem abba kezdtem a pályafutásomat, és most úgy rám ragadt. De nem tudom, hogy túl nagy jelentőséget neki. Valakinek van, hogy ugyanazt a mezt húzza, vagy pólót húzza a mez alá.
Yeah, I believe in the spiritual things.
Hiszek benne, hogy léteznek dolgok, amiknek nem fizikai testük van, hanem spirituálisabb, mint egy aura. Az embernek sem csak a fizikai teste létezik, hanem van egy spirituális. spirituális teste is, amit a legtöbben léleknek neveznek.
Hát én nem vagyok babonás, megmondom őszintén.
Én igen, én a fekete macska legyen, akkor mindjárt hátra lépek hármat és köpök hármat, legalábbis én úgy tudom, hogy ezt kell csinálni. Tehát én babonás vagyok, nagyon. Például amikor a kenyeret felvágom, akkor elteszem a keresztet.
Abszolút nem vagyok babonás, semmiféle babonám nincsen, semmiféle rögzült szokásom sincsen. Semmi nincsen, ilyesmi, ami ennek lenne tekinthető. Létezik ilyen? Vajon? Normális ez? Mit gondol? Tegyük hozzá, hogy az is a meggyőződésem, hogy a racionalitás az csak egyik a lehetséges világmagyarázatoknak, tehát valami azért működhet a háttérben, de nem biztos, hogy ez pont a babonaság lenne.
Most Kubica Eszter másodéves néprajzszakos hallgatóval készült interjúnkat hallhatjátok.
A magyar néphitnek és hiedelem világnak az egyik legbonyolultabb alakja a boszorkány. Ennek több oka van, ugye mindenki hallott a hatalmas nagy boszorkányperekről, amik nagyban befolyásolták és idegen hatásokat is hoztak a magyaroknak a boszorkány hitébe. A boszorkány az egy ilyen néphitbéli hiedelem alak. Bócs Éva, aki nagy szakértője ennek a témának, három csoportot különített el a magyar néphitben. Itt a természetfeletti lényeknek a csoportját, ide tartozik például a kísértet, az átmeneti lényeket, például a farkasembert, és a természetfeletti képességekkel rendelkező embereket, így például a tártos, garabonciás diák és a boszorkány. A magyar néphit egyébként speciális ebből a szempontból, hiszen nálunk sokkal több a természetfeletti képességgel rendelkező ember, mint az összes többi lény. Maga a hiedelem alak rendkívül bonyolult, hiszen sokféle hiedelem lény tulajdonságát magába szívta, tehát a boszorkány pereknek köszönhetően például rengeteget felvett a tártos alakjából. Úgy gondolták, hogy ha felállnak a luca székre, úgy láthatják meg a boszorkányt, hogy annak a fején van egy ilyen nagy fejdísz, vagy fejék, és félre kell fordítani a fejét, hogy be tudjon jönni a templomba december 13-án. És ugye a szarból készült fejék az mindenféleképpen a tártosnak volt. Eredetileg a tártos ruházatának volt a része. Ugyanakkor más területeken viszont azt gondolták, hogy a boszorkányok azok háttalálnak az oltárnak, és csak az láthatja, aki feláll a speciálisan elkészített lucaszékre. Tudomány mai állása szerint, amikor bejött a keresztény vallás, akkor egyetlen egy női isten alak volt, ez pedig Szűz Mária, akinek csak pozitív tulajdonságai vannak. Persze emellett még Szent Anna, Szűz Mária édesanyja és különféle szent asszonyok, akiket felruháztak pozitív tulajdonságokkal, de kellett valamiféle hiedelem lény, ami az Isten anyáknak a negatív tulajdonságait hordozza, és így ez lett a boszorkány. Persze az tévhit, hogy a boszorkány csak negatív, hiszen sokszor van az, hogyha valakit megront egy boszorkány, akkor el kell menni egy másikhoz, hogy az vegye le a rontást. És hogyha nem tudja levenni, akkor azt mondja, hogy hát az, aki megrontotta, az nálam sokkal erősebb, és nem tudom azt a rontást semlegesíteni. Vagy például a bábákat, a szülőasszonyokat tartották nagyon gyakran boszorkánynak, mivel ugye nagy volt a csecsemő halandóság, ezért sokszor a bábákat gondolták, hogy megrontották a gyerekeket. A magyarázata talán az lehet, hogy a néphit véli elemek azok mindig magyarázatot keresnek az ember mindennapi életére. Boszorkányperek nagyon sok hitanyagot hoztak be. Általában úgy kérdezték, mondjuk a papoknak volt egy kérdőívük, hogy igaz-e, hogy te szemmel megverted a szomszéd asszony tehenét, és hogyha az embernek a lábát belerakják a spanyol csizmába, akkor azt mondja rá, hogy igaz. Például a boszorkány szervezetek is a boszorkányperekkel együtt terjedtek el Magyarországon, mert tulajdonképpen maguk a papok mondták a népnek, hogy boszorkány szervezetek úgy épülnek fel, mint egy hadsereg, van benne kapitány, hadnagy, zászlós, van benne kanőrdög. És akkor így az emberek a haragosaikat, vagy akik általuk meg nem magyarázható módon vagyonhoz jutottak, jelentették fel és vádolták meg azzal, hogy ők a nördög vagy éppen egy boszorkány szervezet kapitánya. Természetesen az archaikusabb falvakban, a szegényebb falvakban, ahol nem hódít ért ennyire ez a fajta multikulturalitás és a városi kultúra, ott nyilvánvalóan sokkal erősebb. A hiedelem az mindig az élet dolgaira akar magyarázatot ad. Meg kell magyarázni, hogy a gyerek miért lett beteg, és nem biztos, hogy mindig a racionális magyarázata jó, és amikor beteg a gyerek, és az orvosok azt mondják, hogy nem tudják meggyógyítani, akkor természetesen az emberek mindent megpróbálnak, hogy meggyógyuljon, és akkor nyilván természetfeletti dolgokhoz is folyamodnak. Ha az emberek a városi léttel kiszakadnak egy elzárt közösségből, és ezáltal kiüresedik az életük, és valahogyan mindenféleképpen ki kell tölteniük, hinniük kell valamiben. A katolikus vallás és az ilyen régebbi vallásoknak a keretei néha túlszorosnak tűnnek. És ezért kell egy ilyen misztikusabb, sokkal nagyobb teret engedő vallás felé kötődniük. Mostani boszorkány harcokról nem hallottam.
És de korábbiról?
Hát a magyar néphitben voltak persze. Volt egy ilyen a táltosokhoz kapcsolódó hiedelem, hogy a táltosok a vidék terméséért, bő terméséért és a jó időért más vidékek táltosaival vívnak meg. Aztán ez megváltozott arra a hitre, hogy a táltosok boszorkányokkal vívnak, és ha a boszorkányok győznek, akkor rossz lesz a termés, ha a táltosok, akkor jó. És aztán van olyan is, hogy a különböző vidékek boszorkányai vívnak egymással. De ezt valamilyen szinten titok fedi, mert kinézték azt, aki egy inkvizíciós per során feladta azokat, akikkel ő vívott. Ilyen látomásos vízióiban. Ha jól tudom, alakult is egy kutatócsoport itt az ELTE néprajztanszékén, akik a mostani ezoterikus dolgokkal, tehát így a úgynevezett ezoterikus robbanás utáni hitekkel, boszorkánysággal foglalkoznak. Abban, hogy jelen köztünk boszorkányok, én nem hiszek. Én abban hiszek, hogy vannak emberek, akik érzékenyebbek és nagyobb empatikus képességgel bírnak, és a pszichológiai részében hiszek. Szerintem a tarókártya nem arra jó, hogy megmondja a jövőt, és megmondja, hogy ez már pedig csak így történhet, hanem arra, hogy a képek során az ember elkezd gondolkodni, és talán egy helyzet, amivel kapcsolatban zsákutcába jutott, kap egy újfajta nézőpontot, és akkor így talán jobban sikerül azt megoldani.
A Magyar Boszorkány Szövetség 1986-ban alakult. Csekély taglétszámmal, illegalitásban működött. 1991. augusztusában már nemzetközi boszorkány találkozót rendeztek Zamárdiban. 1992. június 23-án pedig a Fővárosi Bíróság hivatalosan regisztrálta a Magyar Boszorkány Egyházat.
A Boszorkány Szövetséget egy szakrális vezető, egyben varázsló és főpap irányítja. Munkáját territóriumi főnökök és külföldi összekötők segítik. 9 nemzetközi és 2 kimondottan magyar ünnepnapot tartanak.
Honlapjuk szerint a szövetségnek több mint 11 000 regisztrált tagja van.
Forrás boszorkányszövetség.hu.
Illusztris vendégünk van itt a stúdióban, Abafi Cézár úr személyében, aki a Magyarországi Boszorkány Egyház vagy Boszorkány Szövetség vezetője. Egyház vagy szövetség?
Egyház, de úgy vagyunk bejegyezve hivatalosan, hogy Magyar Boszorkány Szövetség, de ez egy egyház. Egyházként van bejelentve a Fővárosi Bíróságon.
Ön ennek az egyháznak a szakrális vezetője, jól mondom?
Igen, jól.
Most mit jelent az, hogy ön szakrális vezető, ez mivel jár?
Gyakorlatilag mivel egyház, ugye hát hithez kötődő vezető, na most amikor alakultunk, akkor többen voltunk, de hát ugye, mint mondtam, nem mindenhol szeretnek minket, és gyakorlatilag sok támadás ért a Boszorkány Szövetséget hivatalos helyekről, és ugye kellett intézni a dolgokat, bíróságra járni, ügyészségre, ide-oda, és engem bíztak meg a végén, és a többi az háttérbe vonult, ugye, mert nem akarták annyira kompromittálni magukat, úgyhogy most már csak én vagyok az egyszál vezető, és ezért lettem szakrális.
Akkor kicsit a Boszorkány Egyház vezetőjének lenni olyan is, mint egy golyófogó, nem?
Hát úgy is lehet mondani, hát sok hivatalos ügyet mind nekem kell intéznem.
És önnek volt azelőtt valamilyen civil, úgynevezett civil foglalkozása?
Gyakorlatilag nekem a nagyanyám és a nagyapám is ezzel foglalkozott, és az anyám is. Csak a gyerekeim nem nagyon örökölték, ugye a fiúk abszolút nem foglalkoznak vele, a lányom az néha jósolgat, de hát az csak ilyen amatőr alapon.
Most már így a Boszorkány Egyház az több 10 éves múltra tekint vissza. Mesélne nekünk arról, hogy hogy alakult ki ez az egyház, hogy fogalmazódott meg az a gondolat, hogy, hogy egyesíteni kéne a közös gondolkodású embereket.
Na most ez úgy jött gyakorlatilag, hogy mi már a illegalitásban, szóval még a kommunizmusban szerveződtünk ilyen lazább csoportban, 86-ban. És amikor ugye jött a rendszerváltás, akkor 90-es években ugye már lehetett egyházat alapítani, stb., de ezt nem tudtuk még akkor, nem is foglalkoztunk vele, hanem úgy összejöttünk, és a boszorkánysággal akartunk foglalkozni. Tehát az első ilyen hivatalos csoportunk az a Vörös Rébék stúdió volt. Rendeztünk egy nagy ilyen nemzetközi boszorkányfesztivált lent a Balatonon, és oda meghívtunk egy angol ilyen utazó boszorkányt. Most az avatta fel az itteni boszorkányokat, hát aki érdemes volt rá, és utána ültünk össze, ott már elkezdődött a vita, hogy be kéne jegyeztetni hivatalosan, stb., és utána ültünk össze, azt hiszem Székesfehérváron március 21-én, ezek ilyen híres boszorkány napok, azt tudnék, tavasz első napja, és ott döntöttük el, hogy most mi legyen, egy sima szövetséget jegyeztessünk be, vagy pedig egyházként jegyeztessük. Na most elég nagy vita voltam belőle, mert ugye sokan féltek, hogy majd a katolikus egyház meg ezek azok betámadnak minket, be is támadtak, úgyhogy nem volt semmi probléma, de akkor elhatároztuk mégis, hogy egyházként, ugyanis a világon, a fejlettebb országban, amit gondolok itt Amerikára vagy Angliára, ott egyházként van bejegyezve a boszorkányság, és gyakorlatilag mi is úgy akartuk, és akkor 1991-ben gyakorlatilag beadtuk, és azt hiszem nyárra már meg is kaptuk a hivatalos bejegyzést, azóta be vagyunk jegyezve, mint egyház, 52-es sorszám alatt.
És így tettek lépéseket, hogy újabb tagokat toborozzanak, vagy így ahogy elterjedt annak a híre, hogy megalakult az egyház, az emberek így elkezdtek érdeklődni, és próbáltak belépni ebbe a úgymond egyházba, szövetségbe.
Nem, azt kell tudni, hogy gyakorlatilag mi voltunk az első olyan csoport, aki nyilvánosan színre mert lépni, hogy jóslásokat, meg ilyesmiket fölvállalták. Voltak jósnők Pesten, csak Stikába. Egyetlen egynek volt iparengedélye, és nem is tudom pontosan, hogy mire kapta. Személyiségfejlesztő kisiparos, azt hiszem.
Így volt hivatalosan bejegyezve?
Igen, úgy volt bejegyezve, arra kapta az iparengedélyét, az az egy volt, és akkor mi, mint Vörös Rébék stúdió, ugye megjelentünk, nagyon fölkeltett a médiának az érdeklődését, volt minden, Danubius rádiótól kezdve mindenki ott a hegyekbe, és azok csinálták a hírverést. És amikor már nagyon sokan jelentkeztek, hogy vagy tanulni akarnak, vagy részt akarnak kérni valamiben, vagy valami, akkor kezdtük el ezen gondolkozni, hogy egyház vagy szövetségként, hogy tagokként be tudjanak lépni. Hát most már több mint 11 ezer tag van.
Akkor jól láttuk, ezek szerint a honlapon, ez tényleg 11 ezer regisztrált, bejegyzett tagot jelent.
Igen, ez azt jelenti, ugye nem csak annyit jelent, hogy interneten elküldi, hogy beléptem, hanem visszapostáznak neki egy belépési nyilatkozatot, azt ki kell neki tölteni, kézzel szépen, és alá kell írni, és visszaküldeni. Akkor számít csak tagnak.
És a Boszorkány Szövetség tagjának lenni az egyenlő az, hogy valaki boszorkány? Vagy ezt tanulni kell, születni kell rá?
Nem. Gyakorlatilag ugye, mint vallás, itt vannak olyan tagok, akik, hogy mondjam, effektíve dolgoznak ezzel, szóval segítenek a többieknek, csoportot szerveznek, vagy tanítanak, és gyakorlatilag van, aki csak hisz ebbe a dologba, tehát most teljesen mindegy, hogy kiábrándult másik vallásból, vagy keresi a megfelelőt, nem tudni. Na most ezek beléphetnek így tagként, de nem kötelező nekik. Szóval nagyon sokan tanulnak, de csak itt a családon belül, vagy haveri körön belül használják ezeket a tudásokat. De hát ez más, ez gyakorlatilag egy nagyon átfogó hitrendszer, és ugye az ezoterikával kapcsolatos.
Tehát akkor boszorkánynak tanulni is lehet, vagy boszorkánynak születni kell?
Tanulni is lehet, csak ha nincs olyan tehetsége, olyan adottság, akkor egy kicsit nehezebben tanulja ezeket meg.
Milyen adottságok ezek?
Megérzés, empátia gyakorlatilag. Szóval ilyen, ami mostanában a háttérbe szor az emberekbe, azok az adottságok, ezek nincsenek meg benne, ezt nagyon nehéz megtanulni.
Én azt látom, hogy a Magyar Boszorkány Szövetség 13 pontja közül az első így szól, hogy a boszorkányok nem űznek sem fekete, sem fehér mágiát, az ő mágiájuk a zöld. Ez igen. Mit jelent?
Hát gyakorlatilag ugye tévhitek vannak elterjedve, hogy fekete mágia, fehér mágia, van, aki azt mondja, hogy csak a fehér mágia az, csak a gyógyítás, nem. Hát mágiát általában azért csinál az ember, mert el akar érni valamit, szóval valami céllal. Na most, és itt jön ki, hogy milyen. Ha én ártani akarok valakinek, akkor mondhatom azt, hogy ez fehér, meg zöld, meg kék, akármi, az akkor is fekete lesz, nem? Hogyha valakinek ártani akarok, az fekete. Ha valakinek segíteni akarok, az fehér. Nálunk ez valahogy így van. És a zöld az azért, mert a természetet ugye a boszorkányok maximálisan tisztelik. Ez azt jelenti, hogy részt vesznek ilyen zöld mozgalmakba, zöld pártra tartják valamennyire a kapcsolatot, segítik, mert a természet az a lényeg.
Tehát akkor valamiféle intézményes keretet is keresnek a boszorkány praktikákon túl, hogy kapcsolatot találjanak a természettel?
Persze, hát gyakorlatilag ott csináljuk a rituálékat tavasztól őszig a természetbe, és mondom, szóval itt Magyarországon nem divat, hogy mert itt azért sóherok az emberek úgy átlagba, de például nyugaton összedobnak pénzt, és hatalmas földterületeket vesznek meg az Amazonas medencébe, hogy megmentsék az erdőt, mert írtják, mint a fene, ott nem úgy van, hogy nekiáll a paraszt, azt vágja ki a fát, meg mindent, hogy hát az a világ tüdeje.
Ugye a 9-es pont úgy szól, hogy a boszorkányság az nyitott minden vallás irányában. Ez mit jelent, hogyha valaki egy másik vallásnak a híve, és belép a boszorkány egyház, tehát tagja lesz, akkor űzheti azt a másik vallást is, vagy föl kell tennie így úgymond az értékrendjét emellett? Tehát a kettő működhet egymás mellett.
Működhet, de általában, hogyha már belép, és tudja, hogy miről szól, akkor elfelejti. Szóval gyakorlatilag ugye ez többet ad. Ez egy cselekvő vallás, azt kell tudni. Itt ugye nem bemegyek a paphoz, bedobom a perselybe a pénzt, és a jó Isten majd mindent megold, kap egy ilyen szöveget, hanem próbál valamilyen mágikus rituáléval, egyedül vagy többet magával rádolgozni, hogy sikerüljön az a dolog, ami őt érdekli, vagy el szeretné érni.
A boszorkány hit, vagy a boszorkány egyház vallása az több isten hitű?
Persze, több isten hitű mindenféleképpen. Hát egy a boszorkányoknál ugye a feminin jelleg az a meghatározó, tehát mindig, amikor beszélünk, hogy főpap nő, az van előbb, vagy főpap, és gyakorlatilag mindig a nőiesség van kiemelve. Jó, hát ez most ellentmondani látszik, hogy én vagyok a főpap.
Vagy egy férfi a főpap, igaz?
De nem ez azért mondom, mert a hivatalos ügyek miatt, szóval a sok zűr miatt, egy hapsi kell, hát a nő az kikészítik rögt egy hivatalba. Az a lényeg, hogy a nagyanya istennőnk van, de annak van egy férfi párja is, azt hívják szarvas istennek. És ez a kettő kiegészíti egymást, ez végigvonul egészen a mindenen, szóval a időjáráson, a téli, nyári napfordulókon, mindenhol. Szóval egy isteni pár uralkodik, de a nője a principium. Ez a vallás, ez körülbelül 30 ezer éve alakult ki, és akkor még matriarkátus időszak volt.
Ez egyfajta reklámnak az eredménye, hogy ma már ennyien vannak, vagy szigorúan csak egymás közt terjesztették, és nem, beszéltek róla?
A reklám miatt van ez a nagy taglétszám. Gyakorlatilag arra kell gondolni, hogy ez egy nagyon új dolog volt, mikor mi színre léptünk. Rengeteg meghívást kaptunk ilyen kultúrházakból, lementünk, bemutatókat tartottunk, és akkor minden így csőstől léptek be a tagok. Na most az internet elterjedésével ugye ez sokkal jobban leegyszerűsödött, de így nehezebben is kezelhetők a dolgok, úgyhogy most fölraktunk egy ilyen 133 pontból álló ilyen tesztkérdést, és azt veszik fel, aki azt ki tudja tölteni.
11 ezer ember közül hányan nők és hányan férfiak, mert azt gondolnánk, hogy a nők vannak többségben.
Nők vannak többségben.
És ami mielőtt ezt a tesztet fölrakták az internetre, előtte nem fordult elő olyan, és elnézést a kifejezésért, hogy valaki mondjuk brahiból lépett be, mert milyen jó dolog a Boszorkány Szövetség tagjának lenni, és 11 ezerben esetleg olyanok is vannak, akik a státusz...
Van olyan, szóval mindenféleképpen van olyan is, de gyakorlatilag, szóval ezt már nem lehet úgy követni. Mi már felosztottuk Magyarországot
hat
teritoriumra, igen, és gyakorlatilag a teritoriumi főnökök intézik ezeket a dolgokat, és úgy egyre lejjebb. Na most azt kell tudni, hogy csoportosan működnek. Szóval ilyen koveneknek hívják, fészeknek végeredményben, és az egy boszorkány koven, gyakorlatilag az lehet, mit tudom, 4 főtől, egész mitől 50 főig. És úgy működnek az országban, olyan túl erős koordináció nincs, szóval nem szólunk bele, az alapokat tudják, ott a vezetők, gyakorlatilag valaki képezi magát, alapított saját koven, stb., de a teritoriumi főnökök irányítják. Tehát azért nekem csak rálátásom van, de olyan túl nagy nincs.
Akkor elég nagy a mozgás, ahogy ebből kitűnik.
Nagy, de arra kell gondolni, hogy ugye nincs, hogy mondjam, ilyen dogma ebbe a boszorkányságba, hogy most kötelező eljönni, nem kötelező eljönni. Tehát nagy a fluktuáció, attól függ, hol rendezzük a rendezvényünket, akkor hányan jönnek el, gyakorlatilag hányan akarnak részt venni. Tehát túl laza, de mert egyedül is ünnepelheti az ünnepeket.
Hogy néz ki egy ilyen szertartás? Mik a kötelező kellékek, vagy a kötelező elemek?
Hát a kötelező kellék minden boszorkány ilyen, hogy mondjam, ünnepnél vagy rituálénál van, a kard, a tör, a serleg és egy ilyen pentagram, ugye ez a négy őselemet szimbolizálja, föld, víz, tűz, levegő, és gyakorlatilag ugye a rituáléval akarják elérni a quintesszenciát, ami a lényeg. Na most ezeket használják különböző szituációkban.
És az ilyen klasszikus segédeszközök, mint mondjuk a seprű, amire az ember először gondol?
Az dísz. Dísz gyakorlatilag és fallikus jelképe van, régen is ilyen fallikus jelkép volt, és gyakorlatilag meg van szabva, hogy mi lehet. Fűzfával kell körültekerni a nyírfa veszőt, és kör is neki, hogy a nyele legyen.
És egyáltalán ez a sztereotíp ábrázolása a boszorkányoknak, a fekete csúcsos üveg, a fekete köpeny, a söprű, a fekete macska, ez nem sértő egy olyan boszorkány számára, aki mondjuk ezt a vallást gyakorolja, vagy komolyan veszi?
Nem vagyunk sértődősek, mert ugye ez a lényeg, amit kérdeztél az előbb, hogy gyakorlatilag a többi egyháza milyen a viszonyunk. Tehát most nem szidjuk a katolikusokat, hogy régen betüzelték a boszorkányokat, nem arra gondolunk, hogy alájuk kéne pörkölni, tehát mi ilyen szempontból toleránsak vagyunk, és tudjuk azt, hogy amikor a boszorkány üldözés megkezdődött, akkor fedezték fel a könyvnyomtatást körülbelül. Tehát millió számra, több száz éven keresztül nyomkodták a könyveket ilyen izébe, és mind negatívot írtak róla. Tehát ki van találva, hogy a vasorú bábától kezdve az ördög imádásig mindenféle rossz. Na most ugye ezt igyekezett az ember lemosni azon a sok szerepléssel, ami eleinte volt.
Boszorkány egyház, vagy úgynevezett boszorkány szövetség, az mióta működik a világban? Tehát mondta a boszorkányüldözéseket, de akkor ez szervezett formában már működött mondjuk az 1400-es, 1500-es években, vagy ez egészen az ősidőkig nyúlik vissza?
Nem. Gyakorlatilag a vallásnak, a boszorkány hitnek a vallásnak a kialakulása az olyan 30 ezer évre tehető, mondom, még a matriarkátus idő. Amikor még a nők uralták a dolgokat. Ők mondták meg, mit kell csinálni a palinak. Na, nem fordítva volt a helyzet. És ez ugye kialakult, hogy mondjam, hát akkor még ősember volt körülbelül, ugye kialakult a vallás. Most azt kell tudni, hogy alakult ki. Hát az egyik ilyen nagy ismeretlen dolog volt a szaporodás vagy a szülés. Na most ugye abból a korból találták ezt a Millendorfi Vénuszt, ilyen dagadt nő, vagy mit tudom, ez az a termékenységnek volt a jele. Tehát az volt az egyik dolog. A másik az, hogy ugye valamiből meg kellett élni, hát vadászatból próbáltak meg ilyen turkálásból, vagy mit tudom, begyűjtögetésből. A legtöbb állat pedig szarvat viselt, ami ehető volt. Tehát az lett a másik isten, lett az anyaisten és a másik isten. És ez vonult egész végig. Most azt kell tudni, amikor a kereszténység ugye beindult, akkor az nem úgy ment, hogy hip-hop, hanem 800 év múlva is, ugye mikor már Rómába oda becsoszogtak és csináltak valami templomot, meg elfogadott állami vallás lett, 800 években még csak a városokban volt elfogadott a kereszténység. Mert ott össze voltak az emberek zárva, könnyebben lehetett terrorizálni. Ezek a pusztában lakó pusztai népeknek nevezték, az a pagán gyakorlatilag, azokat úgy kellett megtéríteni. Mert azok ragaszkodtak az ősi hithez, ugye, amikor mit tudom, a búza nőtt, vagy valami, akkor ezek ugráltak egy ilyen ünnepnél, hogy milyen magasra nőjön a búzájuk. Szóval ilyen összehasonlító mágiájuk volt, és ezt akarták minden áron eltüntetni, ezt megszilárdítani a 800-as években. Na, akkor jöttek az eretnekek, azokat tüzelték, aztán, amikor elfogytak az eretnekek, kitalálták a Spengeri, akkor meg a Isdítor Henrik, ez a két ilyen betegfejű pápa bácsinál, hogy kedves pápa bácsi, elfogyott a eretnek, legyen, hogy mondjam, egy kis boszorkány üldözés. Csinálták ezt a boszorkány pörölynemű könyvet, és több száz évig tüzelték az embereket.
A boszorkányvallás volt tehát a magyarok ősvallása is?
Nem hiszem. A magyarok ősvallása az inkább ilyen természethez kötődő. Az összes ilyen természeti vallás, most arra kell gondolni, hogy mindegy alapról van valahol, természettől kötődik. Hát ugyanezek a gabona istenek is például, hogyha valaki a szaporodást veszi alapul, ugye, hogy az neki a fő motívum, az a gabona is szaporodik.
Na és hogyha a boszorkányvallás ilyen nagy hangsúlyt fektet a két nem tökéletes egyenrangúságára és egyensúlyára, akkor boszorkány csak boszorkánnyal házasodhat?
Nem, nincs ilyen, hát gyakorlatilag akkor balhé lenne.
De van ugye, saját szertartásuk
van,
boszorkányok közötti
esküvőre? Van esküvő, és van temetés, és minden van, gyakorlatilag mindent megcsinálunk, és általában ilyen nagyobb ünnepeken össze is szoktak. Most a boszorkány esküvő sokkal egyszerűbb, mint a, hogy mondjam, ilyen egyházi vagy polgári. Bizonyítaniuk kell, hát mondjuk nem nehéz, mert azért ismeri az ember őket, hogy egy évet és egy napot együtt éltek, és te simán összeadják őket, megcsinálják a bábujukat, összekötözik, és azt, amikor el akarnak esetleg válni, akkor közösen, nem külön, hogy hazamegyek, azt összetöröm mind a kettőt, hanem el akarnak válni, akkor szétkötik, és kész, szépen nyugodtan elválnak.
És hogy néz ki egy boszorkány temetés?
Boszorkány ruhábot körbe járják, ugye meglocsolják egy kis mézes tejjel a sírját, meg egy pár ilyen kis trükköt csinálnak, hogy nyugodtan menjen a túlvilágra lelke.
Itt említette a boszorkányok felvételi tesztjét.
Igen.
Na hát ugye ez az internetről elérhető, úgyhogy mi leszettük. Egy kicsit beleolvastunk, hogy mégis minek kéne megfelelnünk, hogyha a Boszorkány egyházhoz szeretnénk csatlakozni. Például itt a ilyen komoly kérdések mellett, például, hogy mi az az eklektikus boszorkány, vagy hogy mi az egyedül praktizáló boszorkány, egyszer csak feltűnik egy ilyen, hogy mi az a boszorkány konyha.
Na most nekünk a boszorkány konyha azért az egy ilyen kis műhelyt jelent, ahol a varázsitalokat, elixíreket csinálják.
Mennyire bizonyított most ezeknek az ereje, vagy a hatása?
Hát azt föl lehet mérni, amikor a segítséget kérő eljön, hogy mennyire hisz ebbe a dologba, vagy csak próbálkozik, és gyakorlatilag, hogyha a felmérés az, hogy mondjam, pozitív, akkor segít rajta.
Tehát ha hiszünk benne, csak akkor működik.
Hát minden, nem?
Azt mondta, hogy nem lehet koordinálni ezeket a koveneket, de hogyha az történik, hogy rosszul vagy hozzá nem értően végeznek el egy szertartást, az okozhat veszélyt.
Okozhat, de ilyen nincs, mert gyakorlatilag, hogyha valaki nem egyénileg akar tanulni, hanem ilyen csoportba megy be, akkor ott tanulhat. Na most ugye van ez az árnyak könyve, ez végeredményben kétfajta dolgot, a tanulási dolgot és a tradicionális dolgokat tartalmazza, és ott vannak a jegyzőkönyvek, hogy csinálnak valamit. Később is vissza lehet nézni, hogy hol szúrták el a dolgokat, vagy mit rontottak el.
Az árnyak könyvének mi a története?
Az árnyak könyvének az, hogy amikor ugye a boszorkányság újra, szóval azt kell tudni, hogy na, mindegy, eltűzeltek egy halommal, és kajakra tiltották be a végén a boszorkány üldözést, de már marára szégyelték. Szóval több ilyen magas szinten gondolkozó ember is esziket írt meg, támadta, és akkor a királyok is, uralkodók is elgondolkoztak ezen, és gyakorlatilag betiltották kajakra. Anglia a legérdekesebb, ugye, mert ott történik minden ilyen múzeális dolog, de betiltották így, és ezt a kimondtak egy törvényt, hogy boszorkányok nincsenek, és ha valaki boszorkánynak vallja magát, akkor is el lehet itt élni, mert akkor meg hazudik. És ezt a törvényt 54-be törölték el, és akkor ilyen robbanásszerűen megjelentek a boszorkányok. Azt kell tudni.
Említette, hogy a boszorkányság egy ilyen cselekvő vallás. Na most mit kell tennie annak, hogy ugye vannak ezek a ünnepek és rituálék, ezen kívül úgy mit tesz egy újdonsult tag? Tehát hogy tud fejlődni meg boszorkányság útján minél nagyobb lépcsőkre eljutni?
Mindenféleképpen tanulni kell. Szóval gyakorlatilag a tárgyak használatát, ugye hát ez a neten megnézhető, hogy milyen tárgyak vannak, ezeknek a használatát kell tanulni, és gyakorlatilag mondom azt, ami az emberekből most már kezd lassan kihalni, mert ugye nem érnek el azok a célt, a intuíció, az empátia, a másokhoz való normális viszony, meg ilyesmi, ezeket mindenféleképpen meg kell tanulni, mert nem fogja tudni használni.
És vannak bizonyos körök, ahol tud tanulni, vagy ez egy egyéni tanulási készséget igényel?
Egyénileg is lehet, de hogyha belép egy ilyen boszorkány kovenbe, akkor azok tanítják. És akkor ott a kontroll, szóval tudja ő, hogy mi van. Részt kell neki venni, hogyha már elért egy bizonyos szintet, részt kell neki venni a csoportnak a rituáléjából. Gyakorlatilag 8 fő boszorkány ünnep van, ezt mi kiegészítettük még két magyarral, a Luca nappal, ugye, mert az egy híresebb dolog, és gyakorlatilag a Gellért-hegyi boszorkány vizével, az április 24-ével. Úgyhogy 10 ilyen fő boszorkány ünnep van, de azok csak istentiszteti rituálék. Minden szombaton van az ezbat, ezek a 10 boszorkány ünnep, ez a szabba, minden szombaton van az ezbat, akkor lehet. Most egyet kell tudni, hogy a boszorkányoknak a nap a napnyugtával kezdődik. A új év az nekünk a november 1, a Halloween, a szilveszter.
És minden európai országban van boszorkányvallás, boszorkány szövetség?
Nincs. Romániában nemrég kaptunk levelet, hogy segítsünk ott létrehozni, de abszolút elzárkoznak, szóval a államhatalom ott abszolút. Körülnéztünk, azt is tudtuk, hogy kristásokat is kirúgták. Szlovákiában most kevernek, intézkednek, de arra nyugatra már van.
És vannak ilyen nemzetközi ilyen boszorkány napok, vagy fesztiválok, vagy
persze. Persze, mindig van gyakorlatilag. A központ, a koordinációs központ az Londonban van. Pagan Federationnek hívják, és azok szervezik. Hát a legnagyobb boszorkány csoportok azért Észak-Amerikában vannak, és Angliában. Na most sok van azért ilyen kisebb, Németországban is, Franciaországban itt ott. Olaszországban nem nagyon, mert ott nagyon erős a katolicizmus, úgyhogy ott nem. Nagyon sok, ugye, azért nem hívják magukat boszorkány központnak angolok, mert pogány, tehát gyakorlatilag ilyen ősvallásokat próbálnak koordinálni, de mondom, ez szigorúan nem az, hogy beleszólnak, hanem a szervezeteket, hogy lehet összehozni mind, és rengeteg hogy mondjam, ilyen többnapos ünnepet rendeznek például Észtországban.
Innen folytatjuk majd Abafi Cézárral, a Magyarországi Boszorkány Egyház szakrális vezetőjével, előtte egy kis zene. Újra itt vagyunk, Abafi Cézár a vendégünk, aki a Magyarországi Boszorkány Egyház szakrális vezetője és varázsló, ugye?
Igen.
Na most a varázslóság az miben áll? Mert az előbb már beszéltünk arról, hogy milyen vezetni a Boszorkány Egyházat, de mit jelent varázslónak lenni?
Gyakorlatilag egy tudásszint. Az a legmagasabb rang a Boszorkány Szövetségben.
Azt tudja egyébként, hogy az emberek mit gondolnak önökről?
Hát nézze, szóval gyakorlatilag az embereknek a 20%-a hisz ebbe valamilyen szinten. Na most ez a valamilyen szint azért nem azt jelenti, hogy elfogad mindent, csak tudja, hogy van valami, dereng neki valami. 80% az teljes elutasítottsággal van
irány. Említette, hogy nagyon sok támadást kell elszenvedniük, vagy elviselniük. Ez mit jelent? Intézményesített támadások ezek? Úgy értem, van, aki mondjuk feljelenti önöket, vagy a Boszorkány Egyházra küld valamilyen hatóságot, vagy lefestik a kocsiját, vagy egyszerűen csak maguk után kiabálnak? Hogy kell egy ilyet elképzelni?
Nem, ilyen személyes atrocitás nincs, azért annyira félnek tőlünk, szóval nem tudják, hogy...
Ja, megvan az a biztonságos távolság.
Megátkoznak, akkor úgy maradsz, szóval ezt nem tudják annyira, de például a legfőbb ügyészség indított 90-es évek elején ellenünk egy ilyen szép nagy hajszát, egy névtelen levél miatt. Hatalmas nagy botrány volt, minden be akarták zárni a Boszorkány Szövetséget, szóval tiltatni, és gyakorlatilag ugye több évig tartott a per, mire a Fővárosi Bíróság azt mondta, hogy nem.
Nem volt minden hátsó szándék nélküli a kérdés. Mi készítettünk egy rövid összeállítást arról, hogy véletlenszerűen, tehát nem reprezentatív, véletlenszerűen megszólított emberek hogyan vélekednek a Boszorkány Egyházról és a magyarországi boszorkányokról. Hallgassuk meg együtt, és utána kíváncsiak leszünk a véleményére.
Lehet, hogy komolyan gondolják. Én nem tudom, nekem ez ilyen inkább kicsit nevetségesnek tűnik. Mert boszorkányok nincsenek, azt tudjuk.
Mint egyház, vagy egyesület, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam, Nem értek vele egyet.
Ez sötétség. Most már annyiféle egyház van, most föltámadt a sátán ereje, és ez az igazság. Nem bolondultam meg, csak erős hitem van.
Boszorkányságban én már nem hiszem, az már múlt. Boszorkány üldözés, meg ezek a témák, azok már réges-régen lejártak. Vannak boszorkányok, de hát nem azzal a klasszikus fogalommal szerint, mint ahogy azt régen gondolták.
Vannak, igen. Létező dolgok is vannak. Engem még nem érintett közvetlenül, hál' Istennek.
I don't know much about,
nem sokat tudok a boszorkányokról. Amíg senkit sem bántanak, addig nem érdekel, hogy mit csinál egy boszorkány.
Ez is egy ilyen élet stílus, gondolom. Ők sem gondolják, hogy valóban, nem tudom, repkednek, vagy valami, csak egy, nem tudom, identitás. Jedi egyház is van.
Hát akkor gratulálok, Magyarországon vannak kommunisták is, mindenki van, nem tök mindegy. Hát hülyék mindenütt van.
Ezek azért főleg a végén nagyon kemény vélemények.
Hát gyakorlatilag, hogy mondjam, nem lehet egy ilyen emberrel mit csinálni. Hát ez a véleménye. Azért mondom, hogy 80% az abszolút elutasítja, tehát ilyen nincs, meg csak arra emlékszik, ami itt a mesekönyvekből a vasorú bábára, vagy pedig a még rosszabb, hogy ezeket tüzelték. Ugye beszélgettem nagyon sok pappal. Míg egyénileg beszélget az ember, addig nincs, de ha többen vannak, akkor már veszedelmesek. Ugye az is szóba került, hogy hát azért csak eltüzelgették a boszorkányokat. Most azt kell tudni, Magyarországon azért nem. Itt azért, hogy mondjam, logikusabban gondolkoztak az emberek. Itt is kivégeztek néhányat, de nem annyit közel sem, mint ott nyugaton, Spanyolországban vagy a Németalföldön. És ugye a pap mondta, hogy nem ők tüzelték el, meg nem ők, hanem ők csak ott voltak, meg mit tudom én, az állami hatóságok tüzelték. De hát az állami hatóságot ők mozgatták. Nem mit csiszoltuk ezt fel, ugye a boszorkánypereket sem mi kutatjuk fel. Maximum be tudok menni a könyvtárba, vagy van otthon irodalom ebben a témában. De az ott a lényeg, hogy ez egy halálos üzlet volt. Mert a bíró is pénzt kapott, a hóhér is, a rőzsegyűjtő, mindenki. És aki följelentett, hogy az boszorkány, az meg megkapta a vagyonát a följelentettnek. Uh-huh. De hát ha egyszer már följelentették, akkor már vége volt. Hát addig gyúzták ott, vagy sütötték, míg be nem ismerte. Ja, és visszatérve a seprűre, ugye, hogy mi volt, hát valamit ki kellett találni. Ahol üst volt, ott azért már gyerekeket főzték, ahol seprű volt ott, de nem volt olyan ház, ahol ne lett volna seprű, szóval nem, azért takarítani, akkor is takarítottak. Tehát valami olyasmit kellett kitalálni, ami miatt ugye perbe lehetett könnyen vonni a dolgokat. És ugye onnan erednek ezek a félre magyarázások, hogy denevért főztek, meg mit tudom, hogy mit főztek a üstbe, kocsfaléka, ugye ment oda a pali hallgatózni, és akkor hallott, hogy mit tudom, egy tyúkhúr, meg békagyál, meg mit tudom, főzték a valamilyen, mit tudom, értettek a gyógyításhoz akkor is, ilyen gyógynövényekből, és főzték a elixírjüket, vagy valamit.
Visszatérve így a varázsláshoz, meg a jósláshoz, hogy kell elképzeljük, hogy működik egy ilyen folyamat, illetve tapasztalatai alapján, hogy mennyien keresik föl így segítségért, és milyen hatásfokkal tud dolgozni?
Hát aki egy boszorkány az jár, ugye két eset van. Az egyik, ha hülye, és nem tud, akkor nem mennek oda többet, tehát előbb-utóbb ott fog ülni üresen. A másik ugye azt jelenti, hogy hány ember keresi fel gyakorlatilag, mert ezek az emberek már reklám nélkül is egymásnak adják a kilincset, mert szól a másik, menj el oda, ott próbálnak segíteni.
Pár évvel ezelőtt volt ez az eset, amikor a Gyulai Nádasba végül megtalált kislányt. A kislánya kapcsolatban kérdeztek meg egy látót vagy jóst, és ő mondta meg azt, hogy a kislány meghalt.
Azt, hogy egy ember meghal, a fényképről meg lehet mondani, pikpak, egy ingával, vagy akár fölé teszi a tenyerét, akkor is egy profi megmondja. Az nem az az érdekes. De azt kell tudni, hogy amikor ilyen ügyek vannak, hogy eltűnik valaki, vagy volt az, amit tudom, ilyen Farkas Olga, vagy valami, ezeket ugye eltüntették, azt mind meg lehet mondani. Hát elhozták az Uri Gellert, és az is mondta, hogy kész. Na most ilyenkor mi azért nem megyünk, boszorkányok, mert nem tukmáljuk rá magunkat egy ilyen emberre, van ennek elég baja, ha megkér minket, akkor megpróbálunk segíteni. De ha nem kér meg, akkor nem tukmáljuk magunkat, úgyis megy elég ilyen hülye hozzá. Megmondom én, 20 000, 5 000, mit tudom én, próbálkoznak.
Van olyan boszorkány, aki a megszerzett tudással valamilyen módon visszaél, vagy ez esetleg utána valami szankcióval is el, hogy kizárják a szövetségből, vagy az egyházból?
Na most ugye nem kell, a boszorkány emberből van, és annak is vannak érzékei, és akkor, mikor érzékel valami negatív támadást, akkor nem lehet azt várni, hogy megpróbálnak átkonzerválni, mit tudom, jóvá, vagy átfordítani, hát lehet, hogy visszaátkozna. De hát az azt kell tudni, hogy mi hiszünk az újjászületésbe, és a karma törvénye az az, hogy következő életedben megkapod, ha nem tudod ledolgozni a rossz cselekedetet. Tehát az szépen fölhalmozódik, azt mit tudom én.
Jóslást is lehet gyakorolni. Hogy lesz valaki olyan képességekre, hogy tesz szert, hogy átkozni tudjon? Vagy ez a kettő, ez együtt van, tehát együtt fejlődik?
Hát nem együtt van, mert gyakorlatilag olyan kis tud átkozni, akinek semmi köze a boszorkánsághoz, meg nem hisz. Itt gyakorlatilag a koncentrálás a lényeg. Na most általában, hogy a boszorkány megtanulja azt, hogy tudatállapot módosulással sokkal erősebben tud valamire koncentrálni, de a boszorkányok nem szoktak átkozódni. Az nem átok, hogy azt mondom, hogy pusztulj el, vagy menjen át rajtad a hatos busz, vagy mit tudom én, jár-e még egyáltalán, nem tudom. Az nem átok, mert azt kimondja, azt elfelejti. Az átok az, amikor ül otthon, és egész nap mondja, vagy egész este mondja.
Mi a véleménye ezekről a betelefonálós televízió műsorokról, amikor valaki ül a stúdióban, betelefonál egy hölgy, nem tudom, Pécsről, azt mondja, hogy fáj a dereka, koncentrál, megmondja, hogy két szellem van a házban, ezeket előzi, és onnantól a hölgynek akkor elvileg meg fog gyógyulni a dereka. Van ezek között olyan, ami átverés, vagy van ennek realitása?
Most azt kell tudni, hogy tévén keresztül, rádión keresztül jósolni nem lehet olyan pontosan, mint személyesen. Lehet. Szóval én meg tudtam jósolni, egyszerű kérdés tettek fel a rádióba, gyakorlatilag, hogy mit tudom én, el akarom adni a lakásomat, el tudom, és körülbelül mikor. Na, azt én meg tudtam jósolni, ott nem volt probléma, jöttek a visszajelzések pár nap múlva a telefonon, szintén betelefonnak a rádióba, de gyakorlatilag már egy bonyolultabb jóslást nem lehet megcsinálni. Energiát is lehet küldeni, de az kell, hogy nagyon erősen vevő legyen Pécsen a nő. Szóval ő ugye fölhívja a Gyurcsokot, most ha én azért hívok fel valakit, hogy megpróbálkozok, akkor nem biztos, hogy rá tudok hangolódni arra az energiára. Ha viszont nagyon hiszek benne, és nagyon meg akarok gyógyulni, akkor elképzelhet, hogy meg tud gyógyulni.
És amikor azt mondják, hogy mondjuk maradjunk ennél a derékfájásnál, elmegy egy vízér az ágy alatt, ez telefonon keresztül lehetséges, hogy megmondja a műsorvezető, vagy a jós?
Hát, inkább satszol.
Én is úgy gondolom, igen.
Szóval azt kell tudni, hogy mi azért nem megyünk be tévébe, meg mit tudom én. Sokat jártunk be ilyen bohócizékbe, vagy reggeli műsorba, ilyen kis hülyeségre, de ez akkor volt, amikor még népszerűsíteni akartuk a boszorkánságot. De most már nincs rá szükség, sőt, ugye már majdnem minden tévébe ül valami jós, ott nagy komoly pofával keveredik, mondja az igazságot. Nem lehet, én tudom, hogy nem lehet gyakorlatilag, ilyen rövid dolgokat lehet csak megmondani, szóval olyan bonyolultat, hogy ha így csinálja, meg úgy csinálja, meg emígy, az nem igaz. az duma, hát az egész arról, hogy fizesse be a lóvét, a 90-es emeldíjas.
Sajnos ide nem tudnak betelefonálni azok, akik hallgatnak bennünket, viszont az interneten meg tudják majd hallgatni ezt a műsort. Várjuk az észrevételeket a trojkaradiokukac@citromail.hu e-mail címre, illetve a Boszorkány Szövetség is elérhető az interneten. Abafi Cézár Varázsló, a Magyarországi Boszorkány Egyház szakrális vezetője volt a vendégünk, és azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetést hallhatott az, aki minket választott. Köszönjük, hogy
köszönjük,
a vendégünk
hogy
volt.
Köszönjük,
hogy én is köszönöm.
Most zene következik, aztán visszatérünk a kalapolás rovattal.
Tűrünk,
tudunk,
tagadunk.
Getting all you couldn't do to dance.
Kalapolás.
Tehát a kalapolás rovatunk következik, az első témánk pedig Zalán jóvoltából a
20. században híres felfedezések, találmányok, lehetőleg tárgy. Tehát melyek azok a tárgyak, amelyek olyan fontosak és hasznosak, amelyek nélkül a mai életünk elképzelhetetlen lenne.
Na lássuk ki, mit gyűjtött össze.
Zalán a házigazdája a témának, vagy hát az anyja azért osz-e meg
velünk. Én ezt utoljára hagyom,
nem szép dolog tőle.
Mert meglepő lesz szerintem.
Az a helyzet, hogy én nem tudtam egy tárgyat, én komolyan vettem most ezt a témát, meg ezt a feladatot. Viszont részben kudarcot vallottam, nem tudok kiemelni egy olyan felfedezést, különösen nem tárgyi felfedezést, ami úgy érzem, hogy a 20. század leghasznosabb vagy legmaradandóbb találmánya lehet. Ellenben hoztam egy kis listát, nem fogom felolvasni. Ez a Britannica Hungarica alapján készült lista. A lexikon szerkesztői összeállítottak egy nagyon-nagyon hosszú listát tényleg arról, hogy ők mit tartanak a legnagyobb felfedezéseknek, na nem csak a 20. században, hanem összességében. Ezt néztem át, és ebből gyűjtöttem ki az általam is ennyi személyesség és öntevékenység van a dologban, az általam is olyan hasznosnak, vagy a 20. századi találmányokat. És először is abszolút külön csoportot alkottam az orvosi felfedezéseknek, úgyhogy ezeket most nem is sorolom fel, de a 20. század terméke ugye a klónozás, ami lehet, hogy a 21. századnak a mozgatórugója lesz. De a komputertomográf, az elektrokardiogram, a defibrillátor, vagy a pacemaker, de a Prozac is, ami a legsűrűbben, vagy a leggyakrabban felírt antidepresszáns, és hát végül is a 20. század mondhatjuk, hogy a depresszió évszázada is volt, illetve szintén a 20. század találmánya a Viagra. Ezek mind nagyon fontosak.
Hát fontosak, de én olyanra gondoltam, ami, tehát mondjuk Viagra nélkül lehet élni.
Igen, én nem akarok Viagra nélkül élni, jó, egyelőre nincs rá szükség, de hogyha lesz, akkor igen. Örülök, hogy van Viagra.
Jó, de érted, el kell jutni addig, hogy megijed azt.
Akkor... Azt kell figyelembe venni, hogy hány embernek okozott ez örömet, de most a szó
átítértelmében. Statisztikai adatok következnek.
Nem, statisztikai adatokkal nem fogok titeket bombázni. Én csak szeretném volna megemlíteni, hogy a magam részéről nem orvosi eszközt emelnék ki, de hogy egyébként mellesleg mind a 20. század terméke az, amit most elmondtam. Na de, itt van például a repülőgép. Én nem tudom, hogy ez a leghasznosabb-e, de mégiscsak a repülőgép szintén 20. századi találmány. 1903-ban repültek vele először a Wright testvérek, vagy a vérbank. A vérbank is egy olyan dolog, amire itt talán nem is gondoltunk volna, 30-as évek találmánya, de ez most idézőjelben. Vagy, hogyha megpróbálok közelíteni a Zalán által megadott kritériumhoz, hogy hasznos legyen, a hitelkártya. 1950-ben Frank McNamara és Ralph Schneider nevű úriember alkotta meg a credit cardot. Vagy a fagyasztott ételek. 1924-ben került a boltokba az első fagyasztott étel. Tegnap is fagyasztott kaját ettem.
Az északi sarkon biztosan volt már korábban is.
Ez teljesen jogos. De itt nálunk, érted? Vagy az internet.
Hát az internet az ott van.
Az e-mail.
Internet az top 3-ban abszolút ott van.
De akkor én ide soroltam például a hangos beszélőt, 1924-es találmány, vagy a mikroszkópot. De mondok még jobbat. Egészen 1963-ig nem létezett a komputer mellé egér.
Hát az egér az végül is csak egy ilyen segédeszköz nélkül.
Na de pont olyasmi, amit minden nap használsz, anélkül, hogy belegondolnál, hogy egyébként mennyire megkönnyíti a munkát.
Megkönnyíti, de mondjuk nem raknál mondjuk egy kalapba mondjuk az internet, ami megváltoztat egy egész generációnak a felépítését, tehát a teljesen más, hogy működnek az emberek.
Még egy párat hadd mondjak akkor, jó, hogy úgyis erről van szó, nincsen sok tényleg. De például a nukleáris reaktor ugyanúgy a 20. század találmánya, ahogy a nejlon. Vagy, ez is nagyon fontos, a tampon. Ami nem volt egészen 1931-ig.
De most Gloria biztos ezt választotta, és akkor lehet...
Lelőtted a pont.
Tényleg?
Nehogy választottam a tampon. Éjjel kettőt.
Na de most ezen itt elrötyögünk be. Ez legalább olyan fontos, és annyira már a hétköznapok terméke, és jó, hogy van. Hát most itt mindenkit mosolyog, de hát...
Nekem kéne valami okosat mondanom nyilván, de most nem szeretnék, úgyhogy visszapasszolom.
És akkor még tényleg befejezésül autórádió. Hát olyan apróságnak tűnik, de én például nem tudok rádiózás nélkül vezetni. Megnyugtatásul tudok, tehát hogy valaki olyan hallgatja, akinek el kell számolnom, tudok. De azért engem megnyugtat, kikapcsol. Beülök a kocsiba, és az az első, hogy benyomom a rádiót. Utána jött a készvég ki.
De egyébként azért jó, hogy összegyűjtötted ezt a listát, mert itt csomó érdekes.
És akkor be is fejezem, csak még ne maradjon bennem, amit végülis én választok, azt hagytam a végére, az én hármas listám harmadik helyen 1930-ban az első szupermarket. Nem kimondottan tárgyi találmány, de ez megint olyan, ami mennyire megkönnyíti az életünket a mindennapok során. Szupermarket, erre nem is gondoltam volna. Akkor a második helyre tettem a telefont, 1946, és az első helyre tulajdonképpen megosztott holtverseny, 1946 televízió. És hozzá kapcsolódik természetesen ez a kézi távirányító 1950-ből.
A telefon az a háztartásokból bevezetett telefon 1946-ban?
Hát én úgy gondolom, hogy igen. Ez a Bell Laboratories-nak a...
Jó, hát hogyha már itt a top 3
fejlesztett
lenk,
változata volt.
Akkor én is elmondom.
Na, a lényeg, hogy televízió. Én ezt raknám az
igen,
első.
Igen, a televízió az nálam a harmadik helyen van mindenképpen. A internet az második. A telefont azt azért hagyom ki, mert ha van internet, akkor már nincs szükséged telefonra. Tehát az internet az végül is megadja a lehetőséget, hogy ez kikerült. Az én első helyezettem az a hűtőszekrény.
Nem is rossz.
A hűtőszekrény, azért gondoltam erre, mert enélkül ma nem tudnánk elképzelni az életünket. Tehát vannak olyanok, akik élnek annélkül, hogy tévéznének. Vannak olyanok, akik telefon nélkül is tudnak élni. Vannak olyanok, akik internetet ugye nem használnak. Lehet, hogy van, aki tampont sem használ. De azt mondom, hogy a hűtő nélkül, nem, most képzeld el a lakásodat hűtő nélkül.
Hát ha minden hova este étteremben kajálok, akkor nincs szükségem.
Hát nyilvánvalóan ez mindenki nem tud étteremben kajálni.
Én nem kajálok ott, nem azért
és mondtam. Az csak este, tehát akkor mit csinálsz délben, mit csinálsz reggel?
Kicsit ez összecseng egyébként a fagyasztott ételekkel, meg a szupermarkettel.
Igen,
a hűtő.
Igen, tehát ez abszolút. Nekem, hogyha ki kell választani valamit, akkor a hűtőszekrény.
Én az urak intellektuális fölénye alatt annyira megrodgyantam, hogy egészen buta dolgot fogok mondani, amit mind említettem, ilyen 2 órakor találtam ki.
Az óra.
Az óra.
Ébresztő óra.
Az ébresztő óra. Én a Tetriszt választottam.
Tetris. Meg vagyok lepve.
Én is meg vagyok lepve. Nekem volt Tetriszem. Annyira függővé váltam, hogy anyukám egy egyszerű recsintéssel, vagy kézmozdulással összetörte. Pedig nagyon jó.
Hát akkor már inkább érted, az ilyen, vannak ilyen spéci játékok.
Hát abszolút.
Rubin kocka az már.
Tetris, szerintetek hány éve létezik? A kézbe vehető Tetris, tehát a
1918 óta.
Én azt gondolom, hogy volt ennek valami ilyen
ősi,
fapados változata.
Az nyilván volt, és ezt el is fogom mondani, mert szerintem roppantul vicces, de mint kézbe vehető Tetris, szerintetek mióta létezik?
Egyiptomikor.
Nem akarjátok megválaszolni?
Nem 20. századi?
De.
Akkor ja, 1918.
Hát azt gondoltam, hát miért? Azt gondoltam, hogy a
mint videójáték az 1913, vagy
nem, mit? Nem, hát azt mondtad, hogy olyan elmélet.
Valami lehetőséget.
Jó, akkor 1930.
Jó, én azt mondom, hogy akkor legyen 83.
Hát az alán közelebb áll a valósághoz.
Hát akkor gondoltam azért meglepő, mert
ja,
a
nem, nem,
kevés,
az előzmény az
mondani.
Meglepő lesz. Egyébként 2005-ben volt 20 éves a
igen?
Tetris.
Na, én például azt hittem, hogy a Tetris öregebb.
Na, ez már egy nagyon érdekes dolog. Az utazásban Szurov mondja, mi találtuk föl, ezt is az oroszok találták föl, méghozzá egy Alexej Pacsitnyov ötlete volt ez, és a Pentamino orosz játékon alapult, ez 29 éves korában találta ki, és ez a következőképpen nézett ki, fogott egy üveget, és beledobott különböző hosszúságú négyszögletes rudakat, ha egyikre esett a másikra, akkor telítődött a sor, és így tovább. Tehát ugyanúgy nézett ki, mint ma abban a kis készülékben, csak egy befőttes üvegbe dobált bele négyzet alakú rudakat, és akkor ez így elindult a maga útján, és akkor ebből lett végül egy olyan alkalmazás, amelyet már az IBM számítógépeken is lehetett futtatni.
Hogyha még visszakanyarodhatunk, nekem még van egy-két találmányom, ami úgy gondolom, hogy érdekes. Például a szatellit, mármint a műhold, a kommunikációs műholdra gondolok, most 1960-ban bocsátották fel az elsőt. Megjegyzem, pár évvel korábban volt egy orosz mesterséges hold, de az még nem kommunikációs
igen,
műhold.
Az, inkább lehet, hogy ezekre büszkébbek az oroszok, meg Gagarinra is, mint a Tetriszre. A hangsebesség határát az amerikaiak lépték át.
De valószínűleg a rádió a leghasznosabb találmány, mert különben mi nem lehetnénk itt.
Ez egyfelől igaz, és én gondoltam, hogy a rádiót veszem bele.
Mm-hmm. Ne, de, internet.
De
internet
azért, rádió. Talán hogyha most őszinték akarunk lenni, akkor a televízió...
Hát elnyomta a rádiót.
Elnyomott bennünket. Elnyomta a rádiót, igen, ezért. Igen. Na, még kettőt hadd említsek meg. Ezek a sorban nem illenek bele. Mármint nem ezeket tartom a legnagyobb felfedezésnek, bár lehet, hogy hibásan, lehet velem vitatkozni. Az egyiket azért emelném ki, mert az általam megtekintett, mondom, ez a Britannica Hungarica lista egyetlen magyar találmánya, Bíró László, 1938, toll.
Fontos. Csak a ceruzával mi van?
De mi az, a golyóstól?
Igen, a golyóstól.
Igen, az magyar találmánya, erről híresek vagyunk.
De milyen Rubin kocka is híres, de az...
Nem, csak ez is napjában hányszor vesszük a kezünkbe a golyóstollat, anélkül, hogy belegondolnánk, hogy nem volt ez mindig így, ráadásul magyar találmány.
Én a töltőtollat szeretem,
úgyhogy ó, nem érint. Ó, állandóan pacálom, az nem jó. És akkor utolsó, ezt kimondottan negatív példaként akarom megemlíteni, a hasznosságát nem vitatom el, csak nem fogunk neki örülni. 1932-ben Carl C. McGee találta fel a parkoló órát.
So slashed and torn.
Trojka.
Tűrünk, tudunk, tagadunk.
Visszatértünk a kalapalás rovattal, a második témát én szolgáltatom, éppen ezért én fogom most ezt utoljára előadni. Ez pedig kinek ki a saját Darwin díjasa. Ugye a Darwin díjról talán tudjuk, de aki nem hallotta, annak röviden elmondom. Szellemes fiatalemberek alkották meg ezt a díjat néhány évvel, vagy talán évtizeddel ezelőtt, azzal a céllal, hogy posztumusz megjutalmazzák azokat, akik annyira bénák és olyan szerencsétlen körülmények között haláloztak el, hogy ezzel a díj alkotói szerint megmentették az emberiséget a saját génállományuktól. Hát egy kicsit durva meg morbid, de lényeg, hogy ez a Darwin díj azóta életre kelt, több könyvet adtak már ki, illetve nemrég egy film is készült a Darwin díjról, illetve Darwin díjasokról. Na, tehát ez a kérdésem, hogy kinek ki a saját Darwin díjasa.
Hát hihetetlen, hogy mennyi őrült haláleset van, tehát az ember nem is inné el, hogy milyen eszement módon meg lehet halni. Én csak egy érdekességet választottam, illetve két dolgot. Az egyik az inkább a véletlenekre haj, az a másik az pedig tényleg a szerencsétlenség, csak azért, mert egyetemistákról van szó, tehát miért, milyen veszélyeket rejteget az esti könyvtárazás. 8 ilyen elsőéves egyetemi hallgató késő éjszakáig az egyetemi könyvtárban töltötte az idejét, és amikor hát nem tudtak már mit csinálni, ezért unalmukban azt találták ki, hogy nagy buli lesz lecsúszni az általuk ilyen szennyes ruha ledobonyilásnak vélt lyukon. És aztán azért talán pár év egyetemen eltöltött idő után rájöttek volna, hogy a könyvtárban nem túl gyakran lehet szennyes ledobókkal találkozni. A nyílás valójában szemét ledobó volt, és egyenesen egy automata présgépbe vezetett. A 19 éves Leslie ugrott elsőként, és egy ilyen üdítő három emeletes zuhanást követően a gép halálra zúzta.
Te jó ég.
De a pozitívum, hogy a többiek valamiért nem követték a példáját, tehát időben eszméltek.
Én nem ezt akartam felhozni, de annyira idevág, most gyorsan beékelem. Olvastam egy olyat, mondom, ez nincs a hármas listámon, de annyira erre az ugrás sztorihoz passzol. Egy afgán faluban egy srác beugrott egy kútba. Nem öngyilkos szándékkal, valamit ott meg kellett nézni, nem tudom, gond volt a vízszinten, vagy nem beugrott, leereszkedett. És valami gáz szivárgott fel a föld alól, ami miatt ő megfulladt. Erre utána mászott a testvére, hogy megnézze, hogy ő miért nem jön föl, ő is megfulladt. Erre utána mászott a valami unokaöccse, vagy ilyesmi, ő is megfulladt, és utána még a faluból hatan utánuk másztak megnézni, hogy mi van. És így szépen egymás után, hogy másztak le, sorban fulladtak meg, mire valaki rájött, hogy biztos valami gáz van lent. Ja, szó szerint is. Igen.
Hát talán ez még jobb halál, mint a saját magad általásod homokgödörben elhalálozni, mert ilyen is történt. Tehát...
Hát nekem alapvetően morális fenntartásaim vannak ezzel a díjjal kapcsolatban, de azért utána néztem, mert a gimnáziumi történelem oktatás során nekem egy példa nagyon befészkelte magát a szívembe, olyannyira, hogy állandó alkotótársammal, Fülöp Natasával egy filmet is készítettünk erről, ez pedig első Béla király története volt. Az István által megvakítatott Vazulnak volt három fia, Endre, Béla és Levente, őket számüzték az országból. Volt egy ilyen kis kavarás Orzeoló Péter és Abba Sámuel között, majd pedig ugye ezek a Vazul fiak elkezdtek trónt foglalni, és így került 1060-ban első Béla a trónra. Alapvetően volt néhány pozitívuma az uralkodásának, például tovább erősödött a keresztény ország, ezt most idézem, a népjavát szolgált az intézkedésével, ezüstpénzt veretett, könnyítette a kereskedelmet, stb. Stb. Na, ami itt a vit, azért olvasom ezt inkább, mert ez nagyon sok történelemkönyvben így szerepel. Első Béla csak rövid ideig uralkodhatott, mivel elég rejtélyes módon 1063-ban a Dömösi Országgyűlés összehívása napján rádölt a trónszék és meghalt. Ez alapvetően lehet, hogy mások számára nem vicces, viszont mondom nekünket, ez annyira megihletett, ahogy ebből filmet csináltunk, aminek most a komolyságát ez persze kétségbe lehet vonni, de nekem ez volt a kedvenc halálesetem, ha lehet ilyet mondani. Egyébként nagyon sok Árpád-házi király szívta meg, nem tudom, volt, aki romlott görög dinnyétől lett rosszul, így halt meg. Van, aki megfázott a viharban. Igen, és valószínűleg első Bélára sem véletlenül dőlt rá a trón.
De... Ezt egyébként a Mi Történelem tankönyvünk annak idején külön ki is emelte. Gondolom a szerző is megérezte, hogy ez egy olyan
hát
rossz indulattal mondom sztori, amire talán a fiatalok majd jobban odafigyelnek.
Nem csak olyan komikus, hogy halt meg a király,
rádölt a saját trónja. Igen, ebben
de
van
nyilván
valami.
Itt egy ilyen emelvényről, vagy állványról lehet szó, csak önmagában az a kép, ez vicces. De persze nem volt részletezve, csak mint kis színes volt megemlítve a történelemkönyvben.
Kicsit azért sorszerűnek tűnik.
Hogy rádől a trón. Igen, rádöntik.
Valahogy
mi, amikor ezt adaptáltuk filmen, akkor természetesen ez nem
és a
véletlen
film,
műve
hogy
volt.
Nézett ki, vagy miről szólt?
Dömösi országgyűlésen rádől a trón, de az jó pár évvel ezelőtt volt. Tehát ezt most kell elképzelni.
Hát ezt a filmet ezt valahova elrejtetted, még nem is láttuk.
Hát addig jó, ez egy vágó, kézi vágásos, vagy kamerában vágásos. Ja, és kommunista mozgalmi dalok szóltak alatt, tehát a bunkócska, te drága, még, de szeretnék. Hogy van ez a dal?
Nem tudom.
Kádár János? Nem Kádár János. Mindegy, de hát összevontuk ezt a két korszakot, és akkor így egy ilyen egyetemes gondolatkört kerekítettük szépen köré a kommunizmus, meg első Béla ellen elkövetett merénylet.
Hogyha valaki nagyon szeretné megnézni,
akkor
a Trojka Radio
kukac.citromil.hu
e-mail címre elkezdheti bombázni.
És akkor kötelező lesz bemutatni, majd megszervezünk egy ilyen filmetítést.
Az én három Darwin díjasom, mert hogy hármat is találtam, ebből az egyik egyébként valóban az egyik évnek a kiemelt Darwin díjasa. Őt hagyom a végére. Előtte két, hát keserédes történet. Vízivó verseny. Ráadásul rádió. Egy amerikai rádióállomás vízivó versenyt hirdetett, elég szép nyereményekért. Egy hölgy is benevezett, kettő gyermeke volt, ezt mindig kiemelik. Érdemes is egyébként, hogy mennyit kockáztatott, vagy hogy átérezzük a dráma súlyát. Két gyermekes családanya benevezett a vízivó versenyre, és nem tudom milyen rövid idő alatt azonnal magába tömött 6 liter vizet. Elképesztő egyébként. Belegondolni is szörnyű, hogy 6 liter vizet, vagy akármiből 6 liter, még vízből is. Ez a 6 liter, ez kiakasztó. De mindegy, 6 liter vizet magába tömött. Közben a rádió műsorvezetők jót mulattak az egészen, ugye próbálták show elemekkel, illetve hát a hangulat fokozásával ezt az egész versenyt, nem is tudom, hallgatottabbá tenni, és az egyik betelefonáló, valami orvos meg is említette, hogy ez talán nem egy jó ötlet, mert bizony bele lehet halni abba a 6 liter vízbe. A rádió műsorvezetők kigúnyolták ezt a betelefonálót, jót nevettek az egészen, és a verseny után a nő vízmérgezésbe belehalt tulajdonképpen.
Arról beszélt az orvos, hogy a vízmérgezésnek mi a lefolyása?
Azt nem tudom, hogy a betelefonáló orvos volt-e. Csak olyan valaki, aki figyelmeztette a játékban résztvevőket, meg a műsorvezetőket, hogy lehet rossz vége. A nő aztán tényleg, de fél órával a verseny után, tehát nem ivás közben halt meg, fél órával a verseny után rosszul lett, meghalt, és ez lett utána a diagnózis, hogy...
És ez inspirált engem, hogy ne igyak vizet.
Ja,
és
igen,
egy újabb
nem
év.
Iszik vizet.
Nem is szól vizet.
Nem iszik vizet. Nem. Próbálja ezt kiállítani, de teát például iszik.
Persze,
szóval
a vize, igen, de nem vagyok elégedett a Magyarországon található
van,
víz.
Ahol nagyon finom ásványvíz. A víz.
Hát jó, persze, ásványvizet se nagyon látok a boltokban, de azok nem nagyon ásványvizek, de mindegy, hát megoldom a italozási szokásaimat, tehát az nincs probléma. Tehát azért felhasználom a vizet, csak így önmagában csapvizet nem iszok. Ez a pontos megfogalmazás.
A Darwin díjasaim közül a második, most mind a két oldalról nézve, az a rabló, vagy inkább nevezzük egyszerűen csak tolvajnak, aki egy állatkertben ellopta egy nőnek a táskáját, leszakította a válláról a táskáját, és elkezdték üldözni. Valahogy bekerítették, tehát az állatkertet nem tudta elhagyni, fogocska kezdődött a kerten belül, és a szerencsétlen, amikor már úgy látta, hogy nincs más menekvés, beugrott az egyik ketrecbe, ahol egy tigris székelt, ami jókedéllyel fel is falta. Illetve pontosan ez úgy szól ez a hír, hogy megenni nem ette meg, de megölte.
Állatkerthez visszakapcsolódva most nekem is eszembe jutott valami, ráadásul ez egészen aktuális, mert én ezt talán két hete olvastam az egyik napilapban, hogy nem Magyarországon, talán Németországban, ugye vannak ezek az állatkerti örökbefogadási lehetőségek. Valaki örökbefogadott egy hölgy, egy leopárdot. És ő ezt az örökbefogadást úgy értelmezte, hogy ő akkor kontaktusba kerülhet az állattal, és valamilyen módon napközben ellopta a kulcsát az állatketrecének, a leopárdnak, és éjszaka visszament az állatkertbe, belopódzott, és kinyitotta a kulcsal a ketrecet, és bement, meg akarta simogatni a leopárdot.
Ez most nem mondott
komolyan. A leopárd
komolyan.
Valami egészen más tett vele.
Visszasimogatta.
Megsimogatta, persze. De ez halálos kimenetel volt. Tehát igen, hogyan fogadjunk örökbe állatot az állatkertben?
És akkor az én Darwin díjasom, aki egyébként ténylegesen azt hiszem 98-ban vagy 96-ban, most az évszámban nem emlékszem, valóban nemzetközi Darwin díjat nyert, az a fiatal ember a nemzetiségét azért nem mondom, mert nem emlékszem rá pontosan, és egyébként is csak problémákat szülne. Aki kezdő levélbombagyáros volt, szeretett volna egy levélbombát elküldeni egy másik állam vezetőjének, talán vagy egy szövetség vezetőjének, nem emlékszem, ugyanis nem erre figyeltem, hanem arra, hogy rosszul címezte meg a levelet, amit a posta vissza a feladónak üzenettel eljuttatott hozzá, visszaküldték. Ez ugye önmagában nem elég, a szerencsétlen nem emlékezett rá, hogy mi van a levélben, és amikor meglátta, hogy levelet kapott, ráadásul vissza a feladónak, annyira izgalomba jött, hogy mi lehet benne, hogy azon nyomban ki is bontotta, és ennyi. Szétrobbant.
Ennyi.
A csavar szerintem ebben nem az az oltári nagy baromság, hogy rosszul címezte meg, nem tudom, izgatottsága okán, hanem az, hogy ráírt a feladót.
Tényleg,
minek írta rá a feladót? Elmegyek, elküldöm a miniszterelnöknek a... És ott van, nem tudom, kis Tamás, hát Békés Csaba,
megérdemli a Darwin díjat.
Virág utca 25, hát hihetetlen.
Látod, ez jó, teljesen jogos, mert én amikor ezt megtaláltam, én arra koncentráltam, hogy saját magát robbantotta fel.
Az a vicc benne nyilván, de ez még nagyobb.
Gondoltam, hogy nyilván kellett tüntetni a címét, hogyha vissza tudták küldeni. Na hát azt hiszem, ő méltán rászolgálta a Darwin díjra.
Igen, nekem még van egy rövid történetem, ez fél perc lesz. Most nem mondom végig az egészet részleteibe, a lényeg az, hogy ez egyébként a Magnolia című filmben volt benne, megtörtént eset, hogy egy öngyilkosságból hogy lett gyilkosság. Tehát a srác fölment, levelet adott, hogy ő hátrahagyott, hogy ő öngyilkos akar lenni, leugrott. Leugrott, ezzel nem lett volna probléma, csak az volt, hogy három emelettel lejjebb egy házas pár veszekedett, ami kiderült, hogy az ő anyja és apja volt. És hát ez a veszekedés, ez úgy működött, hogy fegyvert fogtak, a férje fegyvert fogott a feleségére. Viszont ezt sose szokták megtölteni, de most meg volt töltve, mert a srác annyira unta már a szüleinek a veszekedését, ezért is lett öngyilkos, mert már teljesen elege volt az életéből, gondolta, hogy egyszer majd úgy is lelövik egymást. Tehát ő töltötte meg a golyót.
Mert a pisztolyt.
A puska, a puskát. Ő töltötte meg. És az a spéciális helyzet állt elő, hogy a férj mellé célzott, kilőtt az ablakon, és pont akkor, amikor a srác leugrott.
Mi? Ezt én nem tudom. De értem.
Ja, a srác le,
igen.
Igen.
És a férj, vagyis az apát vádolták meg gyilkossággal. Ja,
tehát ez zuhant, és zuhanás közben még eltalálta egy golyót.
Igen.
Ez annyira hihetetlen.
És a hihetetlen nem az benne, hogy miért gyilkosság, mert ugye ott van a levél, hogy hát úgyis meghalt volna, de nem, mert kifeszítettek egy védőhálót aznap. Tehát a srác az ugrást túlélte volna.
És a golyóba halt
bele. És ezért lett gyilkosság.
Ebből készült már film, mert ha nem, akkor
a Magnólia elején volt ez a történet.
Én tovább költöttem, én
és hittem, ez, hogy... ez Sidney Berringer, Los Angeles, 1958. március 23.
Én tovább költöttem, azt hittem, hogy az lesz a vége, hogy a házaspár kint veszekedett a teraszon, hogy ott a fiú, ráesett az apára, aki ettől lelőtte a feleséget, mert megijedt, az apát agyon nyomták a fiú, meg nem tudom.
Nekem az első érzésem ezekkel kapcsolatban mindig az, hogy a felesem igaz. De olyan fura helyzetekbe kerülök, vagy kerülünk mi is, hogy na ilyenben nem.
Ilyenben.
De el tudom képzelni.
De most képzeld el az apának a helyzetét, hogy hadonászik a puskával, elsül, és kiderül, hogy a saját fiát öli meg, vagy lányát.
Gyilkossági kísérletért, meg gyilkosságért is perbe fogták utána, mert az anyát akarta lelőni, gondolom.
Hát, de ez valahol nevetséges. Hogyan bizonyítod azt be, hogy te arra a pillanatra vártál, amikor az ablakod előtt elzuhan a fiad, és pont akkor meghúzod a ravaszt?
Thank you.
bye-bye life. Bye-bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die. Sweet caress, hello emptiness. I feel like I could die. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. 2, 3, 4, 5, 6. He's gonna die. I think he's gonna die. I think I'm gonna die. There goes his baby with someone new. Happy. I sure am blue. He sure is blue. 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 I sure am blue.
And here's the reason that he's so free. He's a loving baby.
Ez volt a Bye Bye Life című szám az All the Jazz, vagyis magyarul a Mindhalálig Zene című musicalből, melynek főszerepében a csodálatos Roy Scheidert láthattuk. És ha már musical, akkor rá is térnénk a kalapulás harmadik témájára, amelyet én szolgáltattam, én dobtam be a kalapba, ez pedig nem más, mint a musical. Jó házigazdához illően én nem készültem ebben a témában, én csak gondolatébresztőnek szántam ezt, és arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek a musical ma a 21. században avitnak számít-e, esetleg gics, van-e valami fajta létjogosultsága?
Meghalt szerintem. Tehát a musicalek fénykorakat az nem most éli.
Az 50-es évek Amerikája.
Még a 60-as éveket is belevenném. Én szerintem a elmúlt 15 évben már nem készültek jó musicalek. Van egy-két jó próbálkozás, tehát most lehet vitatkozni azon, hogy mondjuk a Moulin Rouge vagy a Chicago jól sikerült-e, de azért az a tendencia, hogy az elmúlt évek musicaljei sorra hasalnak el, és nem csak a mozikpénztárainál, hanem a kritikusoknál is, tehát...
Ennek azért ellentmondani látszik, hogy most milyen nagy esélyekkel indult az Oscar gálán a Dreamgirls.
Hát és igen. El is bukott rendesen.
El is bukott, de azért jó sok pénzt behozott.
Hát igen, de nem csak erről van szó, hanem...
Vagy az elmúlt években is ezt tapasztalt. Én is azt hittem, hogy vége a musicalnek. Töredelmesen bevallom. Ez az a műfaj, amitől feláll a szőr a hátamon. Nem, képtelen vagyok megbékélni vele. Próbálkoztam komolyan.
Tudom, egyszerűen a Chicago DVD-sem sikerült.
Igen, pontosan. Igen. És akkor egymást érték a musicalek. A Chicago, igen. Dreamgirls,
jó, de hát az elmúlt években, de itt van például Rise, producerek.
A producerek nagyon jó.
De úgy értem, hogy abszolút nem csak nem lett siker, hanem semmiféle ahogy vízhangot nem váltott ki az emberekből.
Meg nem csak filmekben kell ugye gondolni, mert mi az Alánnal filmekben gondolkodunk, Gloria inkább színházban.
Nem, én filmekben gondolkodom, és pont ez a kérdés, hogy a musicalnek a reneszánsza a filmben úgy lenne lehetséges, hogy kortárs musicaleket írnak, és azokból készítenek filmet, vagy pedig ugyanúgy mondom, Chicago, tehát ezeket dolgozzák fel, amik mondjuk már a Broadway-n vagy a színpadokon.
Szerintem modern darabokkal lehetne. Hát
mint volt a Táncos a sötétben, amit én egyébként nem annyira kedvelek, de hát az egy kortárs musical, az egyértelmű.
Igen.
Hát és az siker is volt.
Azért a Broadway-n még most is nagyon népszerűség, nagy népszerűségnek örvendenek a musicalek. Én se szeretem a musicalt, mint műfajt. Valahogy így nekem így ez így képileg nem jön össze. Tehát az, hogy csak ének van, és akkor közben még át akarnak adni vizuális élményt is, ez nem mindig jön össze, de azért van egy-két olyan musical, ami én nagyon-nagyon szeretek, sőt, olyan projekt is van készülőben, amit nagyon várok.
Szvinnitod.
Azon kívül a Mamma Mia, tehát ja, az abban a musical, amit októberben Magyarországon is bemutatnak, és most film is készül belőle, Meryl Streep főszereplésében.
Na most akkor visszatérve arra, hogy népszerű-e meg, hogy van-e még a musicalnek létjogosultsága. Ugye a Madách Színházban egymást érik szintén a zenés darabok. A Kell egy csapat, az Operaház fantomja.
Nem, volt egyszer egy csapat.
Volt egyszer egy
de
csapat.
De nem csak elnézést. A Madách Színházban, ez pont ez a lényeg, hogy a színházban abszolút népszerűvé vált a műfaj, sokkal inkább, mint bármikor Magyarországon. Hát az Operaház színházban, és ahogy te is mondtad, a Madách Színházban nem lehet jegyet kapni.
Szóval az embereket mégis érdekli, vagy megnézik. Nagyon sokan szeretik ezeket a zenés, mondjuk úgy könnyedebb darabokat. Én nagyon rossz alany vagyok ehhez a témához, mert én tényleg értetlenül állok előtte. És ez nem egyfajta elzárkózásként. Van, ami nem tud megérinteni, és valahogy pont ez az. Igen.
Ezt én rám például...
Viszont, ne haragudj, készültem egy ellenpéldával. Itt van előttem, ugyanis a Rocky Horror Picture Show-ból hoztam egy ilyen kis, hát nem részletet, csak amit találtam róla, kinyomtattam. Na, ezt szerettem. De az is igaz, hogy ez annyira elüt az összes többitől, hogy lehet, hogy nekem pont emiatt tetszett. Úgyhogy ez az egyetlen olyan musical, amivel igazán ki vagyok békülve.
Katarzist igazából csak zenész színházban tudok átélni, opera, vagy operett, vagy musical, de szinte, tehát ezt hangsúlyoznám, mert ezért előfordul a prózai színházban, és az utóbbi években annyira elfásultam, hogy rám már csak ezek. Ez az hat, ha a zene szól, látvány van, és az arcomba vág. Ennek ellenére természetesen ilyen delikált elit előadásokról írok kritikákat, de mondjuk most lelepeztem magam, és hát biztos most elesem minden megbízástól, de
kérdezted, hogy elavult-e, vagy avitte, vagy talán te mondtad, Zalán, vagy hogy mennyire kell felvenni a ritmus, vagy mennyire kell modernnek lennie. Igen, pontosan ez így hangzott el. Azért akarok visszatérni most a Rocky-ra, már a Rocky Picture, vagy a Rocky Horror Picture Show-ra, mert ez tényleg annyira más. Itt a horror keveredik a nem tudom, a krimivel, és akkor ilyen szexuális töltet, földönkívüliek, de elhagyott kastély, tehát ez az egész valahogy olyan.
Nem is igazi musical, csak inkább ilyen zenés előadás. Tehát nekem a musicalek azok mindig így a klasszikus értelemben vett musicaleket jelentik.
Ezért... Na, én csak azt akartam mondani, hogy talán hogy nyitnának továbbra is az ilyen szokatlanabb témák vagy megoldások felé. De aztán rájöttem, hogy ez önellentmondás, hiszen a klasszikusabb musicalek is jól futnak a mai napig, az előbb mondtad. Igen.
Mi számít klasszikusnak?
Hát mondjuk a producerek például, vagy mit tudom, hogyha akárhol bemutatják tévében, vagy színre viszik a West Side Story-t, vagy a Hair-t, még mindig milyen sokan beülnek rá.
Egyébként való igaz, hogy ilyen különlegesebb témák felé kéne nyitni, mert az is, hogy ne lógjak ki a sorból, nekem is van egy kedvenc musicalem, ez pedig a Világok harca, ami szerintem az egyik legnépszerűbb musical, úgyhogy nem ismerik annyian, de hihetetlen nagy rajongó tábora van.
Most nem tudom, ugyanarról beszélünk-e, én is
felekedj. Jeff Fane-nek a Világok harca musical, 79-es, ez a valaha volt legnagyobb példányszámban eladott musical, amit úgy, mint CD.
Ez nem is igazi musical, ugye? Tehát ott inkább
De ez az, zenei igen, az az érdekes, hogy az ezért állok,
nagyon jó valami.
Azért állok én is kicsit értetlenül, mert ez nem sorolható be a, úgymond a musicals katujába, de mégis annak tartják, mert egy zenés dalap, tehát...
De itt volt a Szent Johanna, nem? Igen, világos, hogy a musical és az opera az más, de film, amiben énekelnek, és a legtöbb embernek valahogy ez így talán egy kalap alá.
Én nagyon szerettem azt a filmet, nem találkoztam másokkal, akik ezt mondták volna. Hát nagyon sok embert kérdeztem, próbáltam őket meggyőzni arról, hogy az jó film. Én alapvetően pozitívan állok a Mundruczó Kornél munkásságához, én őt nagyon szeretem, és azt a filmet nem kedvelték. Nem kedvelte senki, sem filmesztéták, sem a tanszékről valaki, akiket megkérdeztem, nem álltak túl jól hozzá.
Mi lehetett az oka?
Nem tudom, hát valószínűleg ilyen eltúlzott gicsnek, vagy manírnak gondolják, amiben egyébként van is valami fajta igazság, de pont azért szeretem, mert az opera az valahol olyan patetikus forma, és nekem tetszett, hogy egy ilyen véres, nyálas, ondós történetet végül is egy ilyen, nem tudom, 21. századi Johanna történet, vagy meghurcolás történet, vagy nőiségnek a kihasználás, vagy kiszipolyozás, kiszívása. Tehát ez nekem tetszett benne, hogy ellentétben állt a forma, meg a tartalom. Szerintem ez például egy érdekes, ezért is jók a kortárs operák. Mondjuk én jobban szeretem azért, hogyha a dallamot vissza tudom zúdolni, amitán kijövök a színházból, de...
Na ezt akartam kérdezni, hogy te, aki tényleg mindannyian tudjuk, hogy nagy musical kedvelő vagy, te hogy állsz az ilyen darabokhoz, és akkor kötöm megint az ebet a karóhoz, mint amilyen a Rocky.
Én a Rockyt annyira nem is ismerem, egyszer láttam. Nekem a musicalek musicalja az a Macskák. De az is egy érdekes abból a szempontból, hogy annak olyan szószoros értelmével vett narratívával, mint mondjuk egy Evitának, vagy egy Jézus Krisztusnak nincs is. Tehát nem úgy követ nyomon egy történet, hanem egy éjszakát jelenít meg, és akkor abban például különböző zenei stílusok. Például én nagyon szeretem a József és a színes széles vásznú állónkabátot, mert pontosan ezért ez halálosan izgalmas, mert Weber még nagyon fiatalon írta, még nem volt 20 éves, és abban a countrytól elkezdve a rock and rollig minden van, és szerintem ez egy borzasztóan bátor és szellemes dolog, szövegileg is, meg ahogy beülteti ezeket a különböző zenei stílusokat. Úgyhogy én inkább a dallam felé, vagy dallamihoz vonzódom, de nagyon szeretem, hogyha van benne eredetiség vagy ötlet. Egyébként én pont most láttam a szerkettem adásba, és szerintem zseniális.
Ezt egy határterület nem musical, én tudom. Együtt láttuk Zalánnal moziban Robert Altman utolsó filmjét, ami bár nem musical, de a film egészen tulajdonképpen zenés, énekes helyzetekre épül, vagy épít. És én, aki ugye már sokadjára mondom el, hogy ezektől viszonyok, mégis nagyon tetszett. Bár igaz, hogy arra a filmre elsősorban a színészek miatt ültem be. Mert kíváncsi voltam azoknak a drámai színészeknek a, hát nem is vidámabb, de mindenképpen könnyedebb oldalára, amit tudtam, hogy ebben a filmben át fog jönni.
Például akár egy producereket, amíg végigjátszik, a Hauman Péter, az ott megfeszül, énekel, táncol a 60 évével. A fenét, az sokkal nehezebb, mint a próza.
Mint befektetett munka, én ezt nem is vitatom.
Mint jelenlét, koncentráció. Tehát
én ezt most a hallgató oldaláról
szerintem nem.
Mondom.
Amikor beülök könnyed.
Egy darabra, én most arra céloztam, vagy arra gondoltam, amikor beülünk mondjuk egy drámára, ami mondjuk jól is sikerült, jól összerakták, eleve, nem elég, hogy a színész jól alakítson, kell, hogy legyen egy történet, ami megfog. Aztán lehet, hogy másnál másképp van. De ha kapok egy tragikus történetet, remek színészi játékkal, akkor így azt a szorítást érzem magamban. De hogyha megnézek egy musicalt, akkor én tudom, hogy ők milyen sokat dolgoznak ott a színpadon, de nekem az akkor is egy könnyedebb érzés. Akkor olyan lazábbnak érzem magam, érted?
Hát azért a Jézus Krisztus és az Evita, most ez a kettőt azt eszembe nagy részében, ezt a szorítást, ezt lehet érezni, akár a filmváltozatot nézed meg.
Jó,
akkor
de
is.
Most kötözködsz.
Nem kötözködöm, nem, csak nem azt mondom ezt a műfaj neked, kérdése szerintem.
Egy zenés filmre, vagy egy zenés darabra, akkor is másképp ülsz be, mint mondjuk a Passióra.
Én úgy érzem, hogy továbbra is, hogy a musicaleknek nyitniuk kéne többfajta műfaj felé, mert például az a Világok harca is azért lett olyan sikeres, mert ugye nem a jó bejáratot kapta fa alapján készült, tehát effektek voltak benne, narráció volt, fényjáték, rengeteg ilyen szóló rész, ami ugye ritka a musicalekben, általában énekről szól az egész. A lényeg az, hogy arra kéne törekedni, hogy nem a jó bevált sémát, rengeteg remake van, tehát régi daraboknak az új változata, és nincsenek eredeti alkotások, én úgy érzem.
A Moulin Rouge nekem annak ellenére, hogy az egyik kedvencem, és erről már beszéltünk is valamelyik nap, hogy azt évente mondjuk egyszer megnézem, de azt elismerem, hogy hát az is egy összeolózott dolog, csak bejött. Tehát jól lett kvázi csinálva egy montás.
Mondjuk pont ez a Moulin Rouge előtt azért volt egy várakozás, nem?
És én lehet, nem hogy vártam. Csak véletlenül néztem meg. Csak azért mondom, hogy hatásában szerintem az klasszikus musicali eszközökkel operál, teljesen jól működik, de ha belemászol, akkor tudod, hogy az utóbbi évek nem tudom, híres nagy popslágerei lettek beleollózva. És ez halálosan izgalmas, hogy mégis mennyire jó. Tehát én azt abszolút elfogadom.
Várakozás alatt én most arra gondoltam, hogy előtte nem tudom hány év telt el nagy költségvetésű musical forgatása nélkül. És lehet, hogy ez emiatt is ez egy ilyen plusz lökés, vagy egy plusz szellő volt a Moulin Rouge-nak a vitorlájában. És utána egymás után jött a Chicago, most egy-két év elteltével a Dreamgirls. Biztos benne, hogy a kettő között is voltak musicalek, csak
voltak,
mondjuk elhaltak valahol.
Elhaltak mindig.
Úgyhogy az is lehet, hogy a Moulin Rouge-nak tényleg egy plusz lökést adott az, hogy előtte valahogy kimaradt x évig. Na hát a musicalről ennyit. De hogyha zenénél maradunk, akkor az egyik kedvenc rovatunk következik.
Jön a legrosszabb szám!
Kortárs zeneművészet egyik csimbora szóját hallhatjátok az elkövetkezendő másodpercekben. Ezt nem állítom, hogy percekig fogjuk tartani. Ez Kiszel Tünde és Gerencsér Tamás közös dala, duettje, az Égtem című.
A nagyon beszédes című Égtem.
És miért nem égtünk?
Szemne pazarolunk több szót erre.
Jó, következzen az eheti legrosszabb szám.
A képedet és közben érzem, az nem lehet, hogy nem vagy nékem, ülesebb lett a világ. Égtem, a szerelem perzselte vérem, én nem bánok semmit, sem ég sem. Lépek, s eltépem a régi képet, én nem gondolok már rád.
Hát vannak számok, amiket a szövegei miatt szoktunk ízekre szedni, azt hiszem ez ma is így lesz,
hát
de be kell vallanom, hogy ez nem csak a szöveg miatt került ma a terítékre, hanem amiatt az...
Ha már a mai műsor témája a bosszorkányság, én azt gondolom, hogy az énektanárukat is mágián kéne elégetni.
Hát nem tudom, ez valami egész szövetségnek a himnusza, mert van egy cincokás van az egész, nem tudom, zeneműnek.
És ráadásul kiszeretünk, de állandóan beskálázik. Ráadásul énektanárhoz járt a klip forgatása előtt.
Egyébként szerintem ez egy bravúros.
De nem is ő a rosszabb, meg kell
mondjam. Ez egy bravúros duett, és méghozzá azért, mert hihetetlen nagy kutatómunkát igényelhetett, hogy ugye adott Kiszel Tündének a pocsék hangja, de hogy találni hozzá egy
olyat,
aki még rosszabb. És így lesznek összhangban. Fantasztikus.
Amikor évek múltán ezt majd visszahallgatják, mint a magyar média történet egyik mérföldkövét, akkor ez nagyon kifejező lesz, hogy ez
hát
a dal megszülethetett.
Már most is, tehát.
De ez dokumentálni fogja a jelenlegi állapotokat, én ebben biztos vagyok.
Én csak tényleg nem tudok elszakadni onnan, hogyha valakinek nincs hangja, miért forgat klipped, miért énekel?
Nagyon sokan vannak olyanok, aki szakmában, akiknek nincs hangjuk. Ez egy másik kategóriába tartozik szerintem.
Nézd, hogyha...
Ez az értékelhetetlen.
Szakma, akkor jó, kezdjük azzal. Gerencsér Tamás, ő mely szakma képviselője?
Nem, én a zenész szakmára gondoltam, jó, hogy hát abban igen, vannak igen. Olyanok, akik nem tudnak énekelni, és énekesnek nevezik magukat, például a lányzenekarok közül sokan, és akkor nem akarnék általánosítani, de ez egy teljesen más kategória.
De az, ő hangjukat veredek. Legalább elcsalják, tudod? Legalább annyira fordítanak időt, meg pénzt, meg energiát, hogy digitálisan feljavítsák, amennyire stúdióban az lehetséges.
De... Ez fel van digitálisan javítva, amennyire a stúdióban az lehetséges.
Tehát, akkor ennyi. Na, hát az a helyzet, hogy itt van előttem azonban a szöveg is.
Azért a cím az sok mindent kifejez szerintem.
Égtem.
Azt nem értem, miért nem jelen időben, vagy folyamatos időben van. Vagy égek.
És égünk.
Égünk. Mert a fiú úgy gondolja, hogy ő nem ég.
Na hát akkor figyeljetek a szöveg. Nézem a képedet, és közben érzem, az nem lehet, hogy nem vagy nékem.
Gyönyörű kezdés.
Arhaizmus.
Abszolút.
Jók a rímek, jobb, mint a múlt heti legrosszabb számrovatunknak a rímei, úgyhogy idáig semmi gond.
Égtem. A szerelem perzselte vérem. Én nem bánok semmit sem, égsem, és várom az újabb csodát.
Ez teljesen
betűkés. De az a helyzet nehéz, tehát ezt nem tud az ember elvonatkoztatni attól, hogy ez cincogja valaki. A másik illető meg nem tudom, azt a hang utánzó, hogy hangfestő, hát nem hörgés.
Nem hörgi, mert nem heavy metal.
A hörgése nincs gond, azzal nem lenne gond. Ez nem tudom, még beszédnek se lehet nevezni. Ez valami, nem tudom, hányadék.
Refrén következik. Várom az újabb csodát, mert az élet megy tovább, és látom a hajnal után a felkelő nap sugarát.
Most nem akarok ilyen természetesen a bulvár média attitűdjével itt válkálni magánéletben, de Bálint említetted, mielőtt elkezdtük hallgatni és nézni ezt a csodát, hogy itt arról van szó, hogy kiszeltünk, de volt kedvesét, pontosan ez a fiú halászta el előle? Aztán ketten énekelnek neki egy ódát, hogy milyen rossz nélküle, mint egy mindenki őt gyászolja.
Na most
nem lényegtelen.
De ezzel ne is foglalkozzunk, mert egyszerűen rémisztő, hogy ilyenekről kell beszélni. Tehát, hogy ki hogy csalta meg a média világnak a nagy sztárjai. Hát ez...
Jó, akkor inkább haladjunk tovább a szöveggel. Nézlek. De közben már tovább is lépek.
Na ez már itt kezdődnek a bajok.
Tehát... És még mindig néz, megy, és még mindig
és
néz.
És mindig lép, és néz, és lép. Igen. És eltépem a régi képed. Képet? Elnézést.
Közben még azt is. És akkor...
És elképem a régi képet, és nem gondolok már te rád.
És miközben nézlek, nem gondolok rád?
Így van.
És közben még tép is. És hát még tép is. Sok mindent tud egyszerre.
Nézlek, lépek, közben nem képek,
és nem gondolok.
Képeket tépek. Igen.
Ez teljesen jó.
Abszolút jó, ugye? És akkor a refrén ismét. Várom az újabb csodát, mert az élet megy tovább. Várom a csodát, mert az élet megy tovább.
Hát ilyen nagy gondolatokat már a múlt héten is kitárgyaltunk, hogy ha mindenki nyer, akkor senki sem veszít, tehát nem. Végülis nem marad el ettől. Szerintem majd a év vége felé lehetne egy ilyen közönkutatást, vagy egy ilyen szavazást tartani, hogy az év legrosszabb számai közül melyik
a
volt
a... Igen,
hát ez ott lesz a top 3-ben, ezt garantálom.
Na, még akkor itt van két sor. A hajnal után a felkelő nap sugarát.
Teljesen új képet hozott be ezzel, és úgy hallom, közben lejárt. Nem járt le, akkor nem lehet megölni.
Nem lehet megölni, ugyanis van itt egy befejező strófa, így szól. Értem. De fáj, ahogy nézel a képen.
De várjál, nem értem, hogy...
Várjál, csak két sor volt.
A Dorian Gray problematika.
Nem értem ezt az utolsó mondatot, hiszen eltépte a képet. Akkor miért fáj neki, hogy néz a képen?
Hát mert biztos az orra mentén, az arcfelező vonala mentén tépte el, és a két mondja, szemével még mindig
rá, nézi. Akkor miért fáj neki, ahogy néz a képen, hogyha már nem gondol rá?
Miért gondolja, hogy őt nézi?
Hát de érted, nem logikus. Ha különben már ellépett, meg nem tudom mi... és nem gondol rá, akkor...
Értem, de fáj, ahogy nézel a képen.
De hát már nincs kép, már eltépte.
Ez egyébként igaz, az előző trófában eltépte
az elején. Elejére kellett volna.
Ez bukás.
Egy pillanatra sem mondta egyébként, hogy a képet nézi korábban, azt mondta, hogy őt nézi, és lép közben tép. Tehát most meg már a képről nézik őt, a megsemmisített képről, holott ő nem azt nézte, hanem az embert.
De miért fáj neki, hogyha nem gondol rá?
Várjál, itt van itt még két sor, hát ha segít bennünket, vagy felvilágosít, igen. Szóval értem, de fáj, ahogy nézel a képen. Folytatása. Én nem bánok semmit se mégsem. Csak nem gondolok többé reád.
Szép, szép befejezés.
Ugye?
És ha fáj, akkor miért nem bánja?
Megmondom őszintén, az én szép érzékemet nagyon sérti ez a sok mégsem, reád, nékem. Nekem ez nem tetszik.
Amúgy megvan egy egységes stilisztikája ennek a dalnak, és ez jó.
Az a talán, jó, hogy rengetegen hall. Csak nem tudom, meg lehet-e nézni a YouTube-on, hogy hány klikkelés volt erre az adott száma, de...
Meg lehet nézni, mit ad Isten, épp itt van előttem. Eddig, tehát eddig a pillanatig 42.393.
És ez ugye tudjuk, hogy nem ez az egyetlen verzió, ami fönt van. Biztos, hogy 100 000 fölött van, ami nem rossz.
Sőt, hát nemrég egy országos kereskedelmi csatorna egyik showműsora is bemutatta ezt.
Ezt a rádiók játsszák?
Hát most már nekünk köszönhetően igen.
Hát, hogyha úgy számolom, akkor minden tizedik ember legalább egyszer meghallgatta ezt a valamit, izét, mert nem, zeneműnek nem lehet nevezni, úgyhogy ez a szép teljesítmény.
És ki írta ennek a szövegét?
Na igen, örülök is, hogy
megfelelő személy.
Örülök, hogy rákérdeztél. A szövegíró Anetka.
Hangszeretette Terry Black.
Hangszeretette Rezső.
Azt én nem is értem. Tehát, nem hogy tudom. Mit akarunk mi itt kommunikáció szakosként, amikor csak ennyit kéne csinálni, hogy előadjuk magunkat, nem tudom, fölveszünk.
De vajon hogy született meg ez a szöveg?
Budapest TV konspiráció, hogy kikészítsék hát Magyarország lakosságát.
Tudom, ez nem a mostani műsor témája, de erről jutott eszembe, hogy Anetka egyébként tévésorozatot is írt már, ugye, egy szitkomot. Na, ennek biztos, hogy szentelünk majd valamikor valahol legalább egy 10 percet. Most azonban lezárandó és egy kicsit felfrissítve magunkat, következzen az eheti tisztességes szám, ami a The Beautiful South-tól a rádiók által mostanában kevesebbszer játszott, de egyébként ismert sláger, a Rotterdam.
They're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dip long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. When blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. The whole place is pickled. The
good people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere alone, alone, alone.
Visszatértünk a telefonbetyán rovattal, tehát átadom a szót Zalánnak, e rovat felelősének.
Semmi, csak egy boszorkányt hívunk föl, és pár kérdést fölteszünk neki. Hát akkor legyen ez a 266 5172-es. Jó napot kívánok, én hivatalos boszorkányhoz szeretnék beszélni. Jó számot hívtam?
Igen, 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 csak sajnos őt most nem tudom adni a telefonhoz.
Ja, de nekem csak pár kérdésem lenne arra, mert egy hivatalos boszorkányon szeretnék beszélni, és nem tudom, hogy ön tudna-e válaszolni.
Hát mivel kapcsolatban?
Hát pár kérdésem lenne például, hogy igaz-e az, hogy csak egy nő tudja lehúzni a holdat, vagy az, arra lennék kíváncsi, hogy mi az árnyak könyve.
Aha, aha. Hát megmondom őszintén, hogy valamikor a délután folyamán telefonáljon vissza, akkor már...
De se azt nem tudja megmondani, mert igazából ez a legfontosabb kérdésem, hogy igaz az, hogy egy boszorkány nem tud gyógyítani, hogyha nem tud átkozni? Hát erre biztos tudom is válaszolni.
Megmondom őszintén, hogy én itt a recepciós vagyok csak, hogy ebben a témában én nem tudok felvilágosítást adni.
Ja, de és ön hisz ebben? Tehát mit tud mondani nekem? Önnek mi a véleménye így erről a boszorkányról, tehát hogy ő tud segíteni nekem?
Hát valószínűleg igen.
De ön hisz bennem?
Igen, igen, igen.
De hát akkor azt csak meg tudja mondani, hogy például, hogy hogyan juthat valaki szentelt vízhez, vagy mire lehet használni?
Hát nézze, hát a szentelt vízhez hozzájutni, azt egyszerűen bemegy egy templomba.
De nem, hát én a boszorkányuknak a felvételi tesztjén olvastam ez a 31-es pont, hogy van egy ilyen különleges eljárás, hogy hogyan juthat valaki szentelt vízhez. Hát gondolom, simán nem lehet bemenni egy templomba és onnan kérni, hiszen ez nem így működik.
Hát nem tudom, megmondom őszintén, még sosem szerettem szentelt vízet. De én valószínűleg ezt csinálnám, hogy bemennék egy templomba és ott beszélnék
hát,
a pappal.
Tudom.
Nyilvánvalónak veszem, hogy segítene.
Igen, de hát én ugye nem a pappal szeretnék beszélni, hanem egy hivatalos boszorkánnyal. Nem tudom, hogy ezekről a tárgyakról mit kell tudni, mert én így beszereztem egy-két dolgot. Seprűt nem találtam, de varázspálcát és üstöt igen, és nem tudom, hogy van-e ilyen különleges ilyen boszorkány tör, vagy korbács, vagy az ilyen otthon használatos tárgyak is megfelelnek, vagy ezt is be kell szerezni egy boszorkányboltban.
Hát, megmondom, hogy én nem vagyok jártas a boszorkányságban.
Hát én azt mondta,
én
hogy
hiszek ezekbe a dolgokba, de hát én nem vagyok boszorkány, tehát ez...
Jó, és ezt egyébként meg tudja mondani, hogy a boszorkányok hordanak-e rózsafüzért, tehát mert ez is egy kérdés, hogy nem tudtam, mert beszéltem olyan illetővel, aki azt mondta, hogy bizonyos ruhákat nem lehet fölvenni, mert akkor megátkoznak, hogyha a feketébe vagyok, de mert ugye a boszorkányok színe az többnyire a fehér.
Hát nem tudom.
Tehát például ez a boszorkány milyen ruhákban szokott járni?
Hát
azt csak meg tudja
piros,
mondani.
Piros, fekete.
Tehát a piros-fekete az uralkodó szín, értem.
De változó, hát van, amikor farmerban van.
Farmerban? Lehet farmert használni?
Miért?
Hát én azt hittem, hogy az...
Valószínűleg nem a ruhán fog múlni az, hogy valakinek van-e tudása, vagy nincs. Hát most elnézést, de...
Értem. Csak azért, mert például a 78-as pont, mert most előttem van a boszorkányok felvételi tesztje, az a kérdés, hogy mi a rituális öltözet.
Aha.
Tehát ezért bátorkodtam ezt megkérdezni. Gondoltam, hogy van valami is speciális ilyen öltözet, amit szoktak használni.
Nem tudom.
Tehát nyilván nem azt a ruhát használja mondjuk jósláskor, mint amiben járkál az utcán, feltételezem.
De.
Igen?
Persze. Hát
most... És akkor ez így hivatalosnak tekinthető?
Miért ne tekint... nem tudom.
Hát azt hittem, hogy ennek a rituálinak vannak bizonyos...
Azért, mert vannak, mint tudom, én nem akarok neveket mondani, van egy-két ember az országban, akik átöltöznek ilyen lepelekbe, meg ilyen hajpánt, meg ilyenek, hát, de szerintem
hajpánt abszolút nem a... öltöznek át?
Abszolút nem a ruhám múlik az, hogy most valaki érte ehhez, vagy nem.
Értem. Jó.
Szerintem ezek csak olyan ilyen misztikus külsőségek.
Gondolom, ott a stúdióban is vannak bizonyos... Hát keresztek vannak, gondolom. Tehát ez nem egy ilyen sima szoba.
Nincsen kereszt itt a stúdióban.
Nincsen semmiféle ilyen különleges...
Nagyon sok szobrunk van, falon felfestések, különböző tárgyak, de keresztünk az nincsen.
Rendben, hát köszönöm szépen a segítségét, és akkor majd délután újra próbálkozom. Viszont hallásra!
Tűrünk,
tudunk,
tagadunk.
A Trojka műsorvezetői immár hétről hétre próbálnak szellemet és kellemet csempészni a hallgatók szívébe. A stúdió falain kívül azonban történik a kérlelhetetlen élet. Történik, mert olykor számunkra felfoghatatlan, és ami a fő, elfogadhatatlan. Pontosan egy hete, 2007. március 23-án a holdbeli csónakos Tova elvezett színpadi holdjából. Egy ismeretlen tengerre. Elment Kaszás Attila. Kérem a szilvásgombot bolygó lakóit, de legalább a mi hallgatóinkat, hogy őrizzék meg szívükben több nemzedék, kisebb és hozzám hasonló nagyobb gyerekek rádiósának emlékét. És azt a fényt, amely minden alkalommal felragyogott, mikor Kaszás Attila a deszkákra lépett. Az ő emlékére, és ha hihetünk a csodában, talán neki szóljon az Örökre szépek című dal a padlásból, Kaszás Attila és Hegedűsdé Géza előadásában.
Valahol a fényeken túl, ami szép volt, s elmúlt, újra vár, valahol az árnyakon túl, újra befogad egy távoli táj, ahol ő, aki elment már, kézen fog majd újra, oda érsz, hol eleven a múlt, mikor elindulsz a végtelen útra, s az elveszett játékok életre kelnek, és körbe kigyúlnak a fények. Ó, régen várnak ránk az örökre szépek, nincs még rá szó, milyen az a múlt bolygó.
Emlékek még valahol.
csesek újra kigyúlnak, és megáll a fényen az ég.
A fények
Ezzel megköszönjük figyelmüket. A stúdióból búcsúzik Halász Glória, Bartyik Bálint és Pál Zalán.